hogy itt van, és a előadás címe pedig Evészavarok gyermek és serdülőkorban. És azért ezt a óvoda és iskola munkaközösségben átbeszéltük, hogy milyen témák azok, amik nagyban segítenék az intézményi pszichológusok működését, és ez az egyik nagy téma, amire nagyon köszönjük, hogy el tudott jönni. És én azt gondolom, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan épül fel az előadás, hogy esetleg, ha a végén lenne idő kérdésekre, az is nagyon jó lenne, ha úgy osztanánk be az időt. És akkor át is adnám a szót. Hálás köszönettel, hogy itt van. Úgy látom, hogy a mikrofon le van véve, azért nem hallani.
Igen, most ezt elfelejtettem, most lesz jó. Én köszönöm a meghívást, ami tényleg megtisztelő, és azonnal el is vállaltam, mert ilyen közösségekben érdemes beszélni ezekre az Evészavarok, ugyanis hát akik ott vannak a gyerekek körül, pedagógusok, pszichológusok, iskolapszichológusok, meg hát szülők, hogy más nem mondjak, nyilván nekik kell ezen a téren tájékozottabbnak lenni, ugyanis ezekben az években, évtizedekben az Evészavarok egyre inkább az előtérbe kerülnek a hétköznapi mentálhigiénés munkában, és fel kell készülni az Evészavarok fogadására, és hát Magyarországon ebben a tekintetben a helyzet nagyon rossz, sajnos, ezt szomorúan mondom. Ennek több oka lehet. Másutt a világban is elég nehéz az Evészavarok ellátása, úgy látom, hosszú várólistára kerülnek olyan betegek, akik súlyos állapotban vannak, és így tovább. És Magyarországon is van ilyen. No, én is azt mondanám, aki teheti, ha bekapcsolja a videót vagy a kamerát, azt köszönöm szépen. Tényleg élőbbé varázsolódik így a beszélgetés, mintha csak egy falnak beszélnék különböző nevekkel, de természetesen abszolút megértem, valaki kikapcsolja, hogyha a macska mászkál a karfáján, vagy a gyerek üvölt, akkor nyilván ez van, így élünk. Én a macskámat kiküldtem, úgyhogy most nem fogjuk mászkálni. No, azt az önsegítő kalauzt, amit 16 éve írtam, azt mindenkinek a rendelkezésére bocsátom. Tovább lehet passzolni szülőknek és bárkinek, érintetteknek, klienseknek, mert ez önsegítő kalauzt tulajdonképpen családoknak szól. Hát ez persze a szerző jogok megsértése volna, de a kiadónk már megszűnt, ami nincs összefüggésben a könyv megjelenésével, de hát ez van. És én mindenkinek ingyen elküldöm, mert hát ha okulnak belőle és használt látják, vannak benne nagyon jó feladatok, játékok, amik a feszültséget azonnal csökkentik. Ezekre majd felhívom a figyelmet. A végén lesz idő természetesen kérdésekre, de közben is, tehát hogyha bárkinek, az nyugodtan kapcsolja be a mikrofonját és szóljon, ha cseten üzel, azt is néha észreveszem, kicsit nehezebben ilyen apró betűkkel van itt, aztán így a lendület elvisz, és nem mindig figyelek oda, de nyugodtan bele lehet szólni, tehát ezt inkább ilyen szemináriumi formának lehet tekinteni. Egy elég hosszú diasort hoztam, ami 135 vagy hány diából áll, az elég sok, de néhány kép, illetve elég sok kép van, amiket hirtelen átugrok, csak egy-egy villanás erejéig mutatom be, amik illusztrálnak egy-egy jelenséget, például kézművészeti alkotások, hogy a testidáról is legyen szó. No, lássunk neki, tehát az Evészavarok az elmúlt évtizedekben, mondjuk a 2000-es években, igen, ezt nem tudom, nekem szól-e, lehet, hogy véletlenben egy bekapcsolva maradt egy mikrofon, semmi probléma.
Feri, megosszuk a prezentációt?
Igen, én megosztom, tehát már is, csak még a bevezetésnél tartottam, de már
jó,
is.
Én a csetet figyelem.
Jó.
Jó?
Azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit. Szintén szóval nem tudom, hogy mi történt.
A képernyő
Shell screen itt megvan, csak be is kapcsoltam is valami. Na igen, most most működik, gondolom, mindenki látja.
Igen, igen.
Jó. No, tehát itt ez az almacsutka testképzavarokat szimbolizálja, tehát sovány és a tükörben kövérnek látja magát. Ez a testképzavaroknak, az anorexiára jellemző testképzavaroknak a példája. Na, nézzük, miről lesz szó. Hát az evészavarok spektrumának az egyik végén az elhízás van, a másik végén a kóros sovánság, az anorexia, és hát a kettő között a bulimia, tehát a túlevési rohamokkal, falási rohamokkal, zabálásokkal, és általában önhánytatással vagy hasajtó használattal járó forma, ez a bulimia, amit egyébként csak 1978-ban írtak le először, tehát nagyon-nagyon-nagyon friss kórképről van szó. Azóta egyébként 5-10 évente leírnak egy-egy újabb evészavar típus, tehát igen forrongó területről van szó. Itt van például az egészséges ételfüggőség, vagy ortorexia, ami egy bő 20 éves történet. Tehát egy csomó furcsaság van az evés terén, vagy az evészavarok terén. Ezek nem mindegyike meríti ki a klinikai súlyosságú pszichiátri kórkép fogalmát, de azért oda kell figyelni, és lehet, hogy néhány év múlva, vagy egy-két évtized múlva ezek is elfogadott kórképpé válnak, ahogy azt a bulimiánál is láttuk. Hogy miért fontosak az evészavarok? Egyrészt gyakoriak, ha az elhízást nézzük, Magyarországon a népesség olyan egyötöde, tehát 20% körül van az elhízás aránya, mégpedig a komoly, nem csak a túlsúlyosság, ami testtömegindexben kifejezve egy enyhébb fokozat, ezt majd később említem, hanem a kifejezett elhízás aránya olyan 20% körül van felnőttek körén Magyarországon. De vannak olyan nem egészen klinikai súlyosság után szubklinikai zavarok, egy-egy tünet, amelyek aránya egyes csoportokban eléri az 50%-ot, például egyetemista nők között az időnkénti fogyókúrázás, az, hogy kilókat vesztenek, vagy a menzeszük elmarad a fogyás következtében vizsgai időszakban, ezt elég gyakran lehet látni, vagy néha meghánytatják magukat, és így tovább, vagy pedig a testedzést azért folytatják, hogy kontrollálják az alakjukat, nem pedig a mozgás öröméjét. És hát fokozódik a gyakoriságuk. Itt a társadalmi változások szerepe nagyon fontos. És ki kell emelni, hogy az evészavarok igenis súlyos kórképek. Az anorexia halálozása a betegség kezdet után 10 évvel 8%, tehát minden 12. lány meghal, általában lányokról van szó, az anorexia 10-szer olyan gyakori nők között, mint férfiak között. De 20 évvel a kezdet után 20% körül, ez borzasztó magas, különféle testi okai lehetnek a lerondás következtében, meg az öngyilkosság is fontos felnőtt korban. 10 éves korban az öngyilkossági veszély az egyáltalán nem olyan súlyos, akkor sem, hogyha ezzel fenyegetőznek a tinik. Ez inkább érzelmi nyomásgyakorlás, tehát érzelmi zsarolásnak az eszköz. Ezt nem rossz értelemben mondom, csak fel kell ismerni a veszélyt, a reális öngyilkossági veszélyt a fenyegetőzésnek, hát ez a szülők gyakorolt érzelmi nyomás.
Bocsánat,
igen,
elnézést, a diasor nem lép azzal összhangban, ahogy halljuk, csak jelezni szeretném. Míg a legelső dia látszik.
Ezt aztán nem értem, őszintén szóval mi a csuda van. Most megállítom, és még egyszer elkezdem a... Ja, igen. Aha, értem, majd igen, csetem, most látom. Egyszerűen nem értem, hogy ez miért is van így. Kérem szépen. Kezdjük előről. Most ugrott egyet. Nem?
Nálam nem.
Maradt sajnos, igen, az első dia.
Hát még így se jártam, megmondom őszintén, fogom. Ez mi?
Lehet, hogy érdemes lenne vetítésmódba átállítani. Most lép.
Most lépett, ez már a igen, második, harmadik, történet. Igen.
Jó, oké, akkor valamit, nem tudom, hogy mi történt. Jó. Nagyszerű. Tehát nézzük az elnevezést, ez látszik tehát. Jó. Köszönöm. Általában evészavarokról, illetve evészavarokról beszélünk, ugyanis az étkezés az inkább antropológiai fogalom, tehát hogy illik viselkedni a társas együtt étkezéskor, szociális rítusokra utal, de nem erről van szó, tehát nem étkezési zavarokra kell beszélni, mert az azt jelenti, hogy hogy kell fogni a villát, meg nem illik böfögni, meg stb. Legalábbis itt Magyarországon. De hát nem erről van szó, hanem evészavarról, arról tehát, hogy valaki mit tesz a szájába, illetve egyáltalán eszik-e vagy nem. Tehát evészavar a megfelelő. A táplálkozás meg nagyon tág fogalom, ebbe beletartozik az emésztés, stb. Két klasszikus formáról beszélek javarészt, az anorexia az egyik, a bulimia a másik. Az elhízásról is itt-ott lesz szó, de ez eléggé szerteágazó dolog, szerteágazó kórképnek is fel lehet fogni, vagy mondjuk így különböző betegségek kockázati tényezőjének, arról kevésbé lesz szó. Jó, és akkor a történet, most ez látszik a történet, jó. Az elnevezés, a orexis a vágyakra utalt, az anfosztóképző, tehát anorexis a vágyak hiánya, régebb így használták, aztán később az étvágy hiányára korlátozódott. Kezdetben vallásos elképzelésekkel magyarázták az anorexia, illetve a kóros soványságot. Itt voltak például az éhező szentek Magyarországon, Szent Margit volt ilyen, negyedik Béla lánya, aki 1242-ben született a tatárdulás után egy éve, és a Nyulak szigetén egy dominikánus kolostorban nevelkedett. Ő sajnos csak 28 évet élt, aztán elvitte egy kéthetes lázas állapot. Aztán később az is előfordult, hogy a sovány, nagyon soványokat, akik nem ettek és nyugtalanok voltak, boszorkányoknak tekintették, és a... Igen. A... Jó. A... És hát rossz esetben inkvizíció előtt végezték. Egy Morton nevű angol írta le az anorexiának megfelelő első zavart, csak máshogy nevezte, ilyen ideges elemésztődésnek, 1689-ben. Aztán hosszú szünet következett. És aztán voltak másféle formák is. Itt voltak az éhezőművészek, például az 1920-as években Berlinben egyszerre 6 éhezőművész mutogatta magát. Tehát ők ketrecben voltak a város terén, egyik terén, és aztán ott hetekig nem ettek. Csalás is volt egyébként időnként ebben. Az anorexiát első ízben önálló kórképként a 19. század végén 1873-ban írták le. Most nem akarok nagyon belemenni a részletbe, mert érdekesebb dolgok is lesznek, de azért felhívnám a figyelmet arra, hogy sok olyan ismert személyiség volt, akik anorexiás életet éltek. Nem ezt fogták rájuk, hogy anorexiásuk, nem volt akkor még annyira ismert a kórkép, de az életük ennek megfelelt. Lord Byron például, Erzsébet királyné, Sissi egészen, hát ilyen arcsú, nagyon karcsú volt egész életében. Itt van egy lista, itt van például ugye egy fametszeten Szent Margit, aki éhező szentnek bizonyult később, nemzetközi irodalom is így tartja számon. Itt van egy francia éhezőművész, Szöre nevű, ő is csak 28 évet élt, hát ők csontsoványak voltak, hogy Lord Byron például, ő is nagyon sovány volt, hosszú távú szó volt, ecetet ivott, hogy elvegye az étvágyát például. Aztán itt van Sissi, ez a genfi szobor, a genfi tó mellett a karcsúságot nagyon jól demonstrálja. Hát az ő történetét, tragikus történetét ismerik. Franz Kafka az anyjával volt szoros kapcsolatban, nagyon sovány volt ő is, az apját utálta, aki egy rossz apa-fiú kapcsolatról akar olvasni, olvassa el a Levél apámnak című Kafka novellát. Tehát Levél apámnak, ez egy megdöbbentő, egyes szám első szemében egy ilyen megdöbbentő vallomás. A Lady Diana tragikus sorsát szintén ismerjük. Ő is egy ilyen súlyos evészavaros volt, anorexiás, majd bulimiás volt, és 1993-ban Londonban ő nyitott meg egy evészavar kongresszust, és nagyon hitelesen beszélt a betegségről, és pozitív példát mutatott, hogy ki lehet ebből kecmeregni. Ezt a történetet el szoktam mondani előadásokon, és aztán azt hallottam vissza néhány éve, hogy én kezeltem Lady Diana-t, hát nagyokat öröktem. Hát, én úgy elképzeltem, hogy a miskolci panellakás magánrendelőjében a testőrségében megjelenik. Hát nem, én csak ugye ott voltam azon a kongresszuson, ennyi az egész. A bulimia története, a bóüsz az ökröt, illetve marha nagyot jelent, tehát nagyítóképző, Limosz pedig az éjség csúf istene volt. A ókori lakomák, amik zabálással és önhánytatással jártak, ezek nem bulimiának megfelelő állapotok voltak, hanem egyszerűen a hedonizmus vitte őket, tehát hedonisztikus lakomák voltak. 79, elnézést, egy évet tévedtem, 79-ben írta Russell, nemrég halt meg ez az angol professzor, a bulimiát önálló kórképként, de még ő is az anorexia variánsának gondolta. Tehát elég új keletű kórképről van szó, ezt akartam mondani. Tehát ez egy modern civilizációs ártalomnak fogható fel. Nézzük a gyakoriságot, itt se akarok nagyon részletekben, de az elhízás aránya a nyugati civilizációban 30% körüli, Magyarországon felnőttek körül között 20% a kifejezett elhízásé. Itt különféle statisztikák vannak, ezek nem mindig fedik át egymást, de azért úgy lehet tudni, hogy Magyarország úgy viszonylag elő van. Itt van a zöld nyilla, 20% körül. Ezen a grafikonon egyébként a görög nők vezetnek, olyan 35% fölötti aránya. Ha a képzőművészeti alkotásukat nézzük, akkor a test reprezentációját eléggé lehet követni ezekből, hogy mégis mi volt a szép, vagy jó, vagy mit tartottak ideálisnak. Ugye itt van Dávidnak a szobra, ő egy ideális férfinak. Hát ez egy vicc természetesen, ami hát a mai gyorséttermi tébolyt mutatja, és hogy ennek milyen következménye lehet. Hát akinek van macskája, az tudja, hogy előveszi ezeket a viszkasz és egyéb szereket, a macskák iszonyú erővel rohamozzák meg, és más nem is esznek, tehát normális macska kaját, mint az előtt fél évszázaddal, ahogy megszoktuk, az nem. Tehát nagyon, nagyon sok ízkeltő anyag van bennük, és ezek nagyon fokozzák az étvágyat. Az elhízás és a túlsúlyosság, egyébként ezt testtömeg indexben fejezi ki, a testtömeg index egyébként úgy működik, hogy a test testsúly kilogrammok osztva a testmagasság, méterben megadott testmagasság nézetére. Tehát mondok példát, egy kétméteres kosárlabdás fiú például, aki 80 kiló, tehát egy vékony magas fiú, annak a testtömegindex úgy néz ki, hogy 80 osztva 2 méter a négyzetemnel, tehát 4-4-jel, 80 osztva 4-jel, ez 20. Fiúknál ez az alsó határa a normális tartománynak. Ha ugyanez a fiú 100 kiló, tehát egy erős testtartatú fiúról van szó, akkor 100 osztva 2 a négyzetemnel 4-jel, az 25. Ez a felső határa. Tehát egy kétméteres fiú akkor normális testtartatú, ha 80 és 100 kiló között van a testsúlya. Lányoknál lejjebb van a határ, 18 és feles a határ, tehát 18 és fél az alsó határ nőknél. Most, ha Magyarországot nézzük, akkor a túlsúly, ami azt jelenti, hogy 25-ös testtömegindex fölött, 25-30 között, 47%, de az kifejezett elhízás, ami 30-as testtömegindex fölötti, az úgy nagyjából 20%, ha kettőt összeadjuk, ez a magyar népesség kétharmada. Tehát magyarul a magyar népesség kétharmada, hát férfiakról van szó, ugye ez a dia címe, de nőknél is hasonlók az arányok, magyar népesség kétharmada vagy túlsúlyos, vagy elhízott, tehát ez egy komoly népegészségügyi probléma. Na, menjünk tovább, hogy a betegség gyakoriságára mi jellemző. Érdemes megjegyezni ezt a 3W-t. Ezelőtt még 20-30 évvel azt gondolták a szakemberek, hogy az evészavarok a 3W betegségei, magyarul fehér nyugati nők betegségei, mert hát ott írták le, ott látták, Fekete-Afrikában nem volt, most se nagyon van, vagy Magyarországon a cigányság körében nincs, ami érdekes. Én láttam, hogy 1600 ilyen evészavaros beteget az elmúlt 3 évtizedben, és 3 cigánylány volt közöttük mindössze. Nagyon érdekes történetük volt, de nagyon alulreprezentáltak voltak nyilván az evészavarok terén. De hát így van, mondjuk Fekete-Afrikában sincsenek, de egyre inkább terjednek egyébként az evészavarok feketék között is, nem nyugati államokban is, és férfiakban is. Tehát azért érdemes odafigyelni. Ezek, sőt, idősekben is. Úgyhogy egyre inkább globalizálódnak az evészavarok. Alapvetően női zavarokról van szó, most nem az elhízásról beszélek, az egyforma nagyjából a két nemben, hanem az anorexiáról és a bulimiáról. A nők legalább 10-szer olyan gyakran betegszenek meg evészavarokban. Tehát a férfiak arány olyan 2-10%. Egyes szerzők szerint a nemi különbség eltűnik hamarosan, vagy néhány évtized múlva, mert a férfiak számára is annyira fontos lesz a vékonyság, a karcsúság tébolya a férfiakat is elkapta. Hát ha körülnézünk férfi modellek között, hát borzasztó a látvány. Időnként ilyen vézna, feminin, stb. Fiúk vannak, amik hát nem a korábbi néhány évtizeddel ezelőtti kicsit macsó ideálnak felelnek meg. Az evészavaró gyakorisága ma fiatal nők között olyan 1-4% között van, tehát mondjuk így 2-3%. Tehát magyarul az anorexia és a bulimia aránya olyan 2-3% körül van. A bulimia ezelőtt olyan 20 éve 3-szor gyakori volt, ma ez kezd kiegyenlítődni, egyre több az ilyen olyan anorexiás állapot, ami nem feltétlenül klinikai súlyosságú, tehát ott a határon van, például a modellek körében. Az anorexia, a bulimia kezd visszaszorulni. Ennek az egyik oka például az, hogy a plasztikai sebészet arány egyre nagyobb. Ez elég megdöbbentő, mert hogy nem pazarolják arra az energiájukat, hogy zabáljanak és hányanak, hanem leszivatják a felesleges nukleért testzsírt, elmennek a plasztikai sebészet. Az anorexia korán kezdődik, 10 éves kor elején, az a bulimia néhány évvel később. És egyre korábban, tehát régebb, ezelőtt 30 éve, 16 éves bulimiás ritka volt, mint a fehér holló, most pedig zsinórba találunk 13-14 éves bulimiás lányokat. És ha azt nézzük, hogy 10 évesekben milyen gyakori betegségek vannak, ez elég megdöbbentő, mert azt látjuk, hogy az elhízás, az aszma, a tüdőaszma és az anorexia a leggyakoribb, tehát ezek mind pszichoszomatikus zavarok, tehát a lelki háttér nagyon keményen ott van a betegség hátterében, vagy a betegség magyarázatában, és hát ebből kettő evészavar, az elhízás és az anorexia. Fontos, hogy az evészavarok a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, tehát válogatnak társadalmi rétegződés szerint. Most ez nem magyarázza a biológiai tényező, tehát nincs olyan enzim, ami meg hormon, ami azt szerint válogatna, hogy most magas társadalmi rétegekből származik a beteg, vagy nem. Tehát igenis, itt társadalmi, kulturális háttér fontossága látszik. Aztán vannak olyan csoportok, amelyek nagyon érzékenyek, ahol nagy a kockázat. Férfiaknál a zsokék például, a homoszexuálisok, vagy a cukorbetegek, vagy egyetemisták, táncosok, ritmikus sportgimnasztika, modellek, stb. Tehát ezek nagyon fontosak. Az is nagyon fontos, hogy rejtett zavarokról van szó. A bulimiások 80%-a nem kap kezelést, el se jutnak orvoshoz. Voltak olyan betegeim, akik 15-16 éve bulimiások voltak, és a férjük sem tudott a betegségükről. Tehát titokban zabáltak, hánytak, a férjük elment dolgozni, ők pedig meghánytatták magukat is, és így tovább. Tehát nagyon sokszor rejtett zavarról van szó. Lesz erről egyébként szó, hogy lehet ezt felismerni, és milyen gyanújelek vannak. Nagyon gyorsan változnak a betegség altípusok. Korábban a korlátozó, tehát csak a fogyókúrát folytató, magyarul a koplaló anorexia volt a restriktív, korlátozó anorexia volt a leggyakoribb. Utána megjelentek a bulimiás tünetek, 70-es évek. Aztán a normális testsúlyi bulimiás sok voltak a leggyakoribbak az evészavarok terén. Aztán felbukkant ez a multiimpulzív altípus, ez egy érdekes és nehéz altípus, ami azt jelenti, hogy többféle ilyen impulzus kontroll zavarra jár, tehát alkohol, drog, önsebzés, öngyilkossági kísérlet, promiszkuitás, szexuális gátlástalanság és kleptománia esetleg. Tehát ezek ilyen impulzus kontroll zavarok, ha ezekkel szövődik az evészavar, az rossz prognózisra utal. És hát újabban ezek a leggyakoribbak, ezek az impulzus kontroll zavarra járók. Zavarok. Aztán itt van együtt a társbetegségek világa, komorbiditás, társbetegségeknek az aránya érdekes. Például a depressziónak a megjelenése evészavarosok között 80% is lehet. Tehát valamikor az életük folyamán, a mostani bulimiások, valamikor depressziót átéltek már, 80%-ban. Tehát a bulimiások 80%-a eddig az életében már volt depressziós. Ez az élettartam prevalencia, hogy az eddigi élete során előfordult el az adott zavar. Aztán itt van az öngyilkossági kísérlet, ez is magas, bulimiásokban a betegek 20-30%-ában fordul elő. Aztán itt vannak egyéb pszichés zavarok, kényszerbetegség, szorongások, alkohol, drog, stb. Hát ezek is 10-30%. Tehát magyarul azt lehet nézni, itt van egy ilyen ábra, vagy igen, ezt érdemes megnézni, hogy nagyon sokféle pszichés zavarral rokonságban vannak a levélzavarok. Ez nem azt jelenti, hogy a világ közepe az evészavar, hanem azt, hogy ez egy ilyen, egyébként más pszichés kórképekre is jellemző az, hogy más egyéb pszichés betegségekkel kapcsolatban van. Tehát ilyen oda-vissza átfedések vannak, ezt akartam csak mondani. Tehát az evészavaroknak vannak olyan alcsoportjai, amelyek rokoníthatók más pszichés zavarral is. Tehát vannak olyan anorexiások, akik kényszerbetegeknek is tekinthetők, akik hipohondriások, pánikosok, borderline személyiségzavarral jellemezhetők, depressziósak, stb. Na nézzük tovább. Azt hitték még a 20. század elején, hogy ez valami hormonzavar. Hát egyébként bár az lenne, mert akkor lehetne hormonokkal gyógyítani. Én ezt szeretném, hogyha hogy az evészavarok biológiai úton gyógyíthatók lennének, akkor gyógyszer kellene adni, és nem kellene beszélni. Ugyan egyszerű. Csak hát mégis kell. Mert hogy itt a pszichoterápiák nem kerülhetők meg. Aztán jött a pszichoanalízis, nem nagyon foglalkoztak egyébként az anorexiával annak idején a pszichoanalízis képviselői. Freud maga csak egy fél mondatot, de akkor hát nem is, az anorexiát nem is emlegette, csak a soványságról írt valamit. Az, hogy testképzavar van, tehát a soványok kövéreknek érzik magukat, a sovány anorexiások, csak az 1960-as évektől bukkant fel. Tehát nagyon késő. Ma úgy fogjuk fel ezt az egész evészavar csoportot, hogy pszichoszomatikus zavarokról van szó, és a biopszichoszociális megközelítés a legkényelmesebb. Magyarul biológiai tényezőknek is szerepük van, például genetikai tényezőknek, aztán pszichológiaiaknak, azok egyéni családiak lehetnek, egyéniek és családiak, és a társas környezetnek, a kulturális mintáknak is szerepük lehet. Tehát ez a biopszichoszociális jelszó, ez elég érvényes. Ezen belül elkülönítjük hajlamosító, siettető, vagy kiváltó és fenntartó tényezőket. Itt van egy lista, nem akarok a részletekbe belemenni, de hajlamosító tényezők lehetnek genetikai, a társadalmi kulturális tényezők, például a társadalmi réteg, ahogy már szóltam erről, karcsúság ideál, és aztán siettető, vagy kiváltó tényezők, stresszorok, és így tovább, mit tudom én, trauma éri a gyereket, vagy szexuális zaklatás, és az válthat ki evészavar. És aztán vannak fenntartó tényezők is. Hát ez csak úgy a mihez tartás véget említettem ezt a három csoport, de aztán lesznek erről még fontos gondolatok. Ezek mellett a nagyon átfogó komplex elméletek mellett vannak úgynevezett szelektív elméletek, amik egy-egy aspektusra hívják fel a figyelmet, ezek között több betegségmodell van, amelyek arra utalnak, hogy bizonyos pszichés zavarokkal ezek a evészavarok szoros kapcsolatban lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megijedni ettől, nem kell, most nem megyek vele nagyon a részletekbe, csak jelzem, hogy sokféle elképzelés van, tehát egy ilyen komplex zavar típus, mint az evészavarokat, elég sokan próbáltak magyarázni, aztán ki ide, ki oda jutott, ezeket azért részletesen úgy átnézzük. Vagy kicsit részletesen. Itt vannak a biológiai elméletek, az, hogy az étvágy és az éhség és a telítettség érzésnek a szabályozásában rengeteg idegrendszeri központnak, pályának, agyi területeknek szerepük van, ezt tudjuk. Itt van egy elég zűrzavaros lista, hagyjuk a részleteket. Azt emelném, hogy van például a testzsír. Ugye a testzsír, a zsírsejtek termelik a leptint, ami a tápláltsági állapot szabályozásában egy fontos forma, nemrég fedezték fel a 90-es években csupán. Hát ez is egy elég új keletű dolog. Úgyhogy azt mondják sokan, hogy a testzsír például az egyik legnagyobb ilyen hormonszer, mert egy hormon, egy leptin nevű hormon termel. Aztán itt vannak az analitikus elméletek, amelyek a mély lélektani tényezők fontosságát hangsúlyozzák. Tehát az, hogy valakinek az evéssel van baja, az gyakran orális regressziónak a tünete lehet, de az is elképzelhető, hogyha valaki mondjuk hashajtózik, akkor az anális regresszió jeleit, tehát az, hogy valaki megreked, ugye a személyiség fejlődésében rajt különböző fázisokat különített el, orális, anális, genitális, stb. Nézzük a többi fontosabb analitikus szempontból fontos tényezőt. Itt van például az anya-gyerek kapcsolat, a csecsemőkori etetés mintái fontosak. Hogyha az az édesanyja, akinek a szülei vagy ő saját maga átélte a világháború borzadályait például, annak az evés a túlélés eszköze lesz, és iszonyúan ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerek mindent megegyen, például túletetik gyakran a gyereket. Ha szorong a gyerek, sír, akkor sokszor azt hiszik ezek az édesanyák, hogy éhes és megszoktatják, megetetik. Ettől túltáplálsz lesz a gyerek például, és aztán később 10 éves korban bonyodalmak származnak. Aztán itt van például a szexualitás elfolytása, ez is nagyon fontos. Itt van a szexuális abúzusnak a gyakorisága. Az evészavarban szenvedő, tehát a szexualitás azért ott van a nagyon gyakran az evészavarok hátterében. Egyszerűen azért, mert a két alapvető ösztön nagyon közel van egymáshoz. Tehát az evés és a szexualitás közel van egymáshoz. A szexualitásnak a zavarai gyakran átmennek evészavarra, evészavarokba. Volt olyan betegen például egy fiatal 30 körüli hölgy, aki elhízott, ezért keresett, és azt panaszolt, hogy a férje érdektelen a szexualitás terén, és hát sírva panaszolta, hogy tavaly is csak 4-szer közeledett hozzá, és ez neki nyilván nem elég. Tehát, hogy akkor az evéssel pótolja a más energiáit, más ösztön energiáit. A szexuális abúzus meg kell kérdezni, tehát ez elég gyakori. Rá kell kérdezni mindenféle pszichés betegségre egyébként. Ez nem specifikus evészavarokra, hanem más pszichés zavarok hátterében is ilyen arányban fordul elő. Legyen az szkizofrénia, depresszió, kényszer, akármi. Tehát ez egy aspecifikus kockázati tényező a legkülönbözőbb pszichés zavarok hátterében. Nézzük tovább. Itt van egy ezt ábrázoló, illetve erre utaló ábra, egy kedvenc szürrealista festő Margit, de a René Magritte-nak a Megbecstelenítés című képe, hogy a oralitás és a szexualitás mennyire összefügghet. Ezt jelentheti ez a festmény. Aztán itt van a családdinamika, ami rendkívül fontos, ugyanis nagyon gyakran 10 évesekről van szó, akik a családjukkal élnek, és a családi tényezők alapvető szerepet játszanak nagyon gyakran a betegség hátterében. Nem egyedüli szerepet, vigyázat, tehát itt a genetika is ott van, azt szokták mondani, hogy anorexiában a genetikai háttér szerepe 50%, ami azt jelenti, hogy a nagyszülők vagy a dédszülők között valahol volt egy depressziós, egy alkoholista, egy nem tudom milyen pszichézavarra küzdő családtag, és aztán az örökletesség például onnan jöhet. Tehát nem azt jelenti, hogy az anya vagy az apa volt anorexiás, tehát nem ilyen direkt öröklésmenetről van szó, hanem valami esékenység kialakult a családban. Ennek a szerepe 50%, de ezzel nem tudunk mit kezdeni terápiás, mert ez adva van, ezt úgy kell felfogni, mint valami hajlam. Hogy ez van, a gyerek ilyen, és akkor nem tudunk gyógyszert adni. Hogy aztán mi váltja ki a betegséget, vagy mi tartja fenn, azon lehet töprengeni, és ott már terápiás támadáspontok mutatkoznak meg. Most a családnak a szerepe a evészavarok hátterében azért rendkívül fontos, mert az evésnek és az ételnek nagyon sok családi érzelmi jelentése van. Ez fontos. Tehát miért pont családi nyavaják magyarázzák az evészavarokat? Hát ezért, mert hogy az evéssel és az étellel nagyon sok családi dolgot ki lehet fejezni. Itt van például a szeretet, hogy kietett ki, az anya főz, eteti a gyereket, a dac megnyilvánulása például, az, hogy hagyjál békén, nem kell a spenót, és itt ezt mind ismerjük. Tehát dac, szeretet, családi kohézió, együttevés, vasárnap, stb. Ezek alapvető családi érzéseket jelentenek, ezeket lehet kifejezni az evéssel. Tehát, és ebből az is következik egyébként, hogy az evés nagyon, nagyon fontos terület a nevelésnek. És ezért látjuk azt, hogy az evészavarok terén mindenki okoskodik, és borzasztóan okos, és megfelelőbbeszthetetlen tanácsokkal hozakodik elő, mert meg van győződve, hogy azt úgy kell csinálni. És akkor a szomszéd mondja az anorexiás gyerek anyjának, hogy hogy etesse, vagy ne etesse, vagy egyszerűen azért, mert a saját nevelési mintáit, vagy elképzeléseit próbálja átvinni az adott gyerekre. De ez nem így megy. Hát ennek azért vannak ismeretei ennek a területnek, az evészavarok kezelésének. Itt azért kipróbáltak sok mindent az évtizedek során, vannak nemzetközi ajánlások. Tehát mi ezeket követjük, nem a szomszédasszony utasításait, hogy tömmeg szalonnával, mondta egy délvidéki apa, hogy itt nincs anorexia, majd én megetettem szalonnával, a fenét sikerült neki. Ugye a lány ugyanolyan 35 kilós egyetemista maradt egy év után is, tehát ez nem így megy. Na nézzük azt, hogy mi szerepe lehet a családnak. Ez nagyon, nagyon hasznos, mindenkinek ajánlom, és az az önsegítő kalauz, amit elküldtem, az éppen, hogy családoknak készült, és ott a családok dolgaira felhívja a figyelmet. Ott részletezem ezeket a pontokat, amikre itt gyorsan kitérnék. Az egyik az, hogy egy Minuchin nevű családterapeuta, Egyesült Államok, egyébként argentin származású, leírta azokat a pontokat, jellemzőket, amik jellegzetesen megfigyelhetők elégzavarosok családjában, meg más pszichoszomatikus betegségekkel rendelkező gyerekek családjában. Menjünk sorba, ez az öt pont nagyon fontos, és ezekkel terápiás ajánlások is járnak. Az összemosott...
Sikerült szám... megbeszélni?
Igen. Ja, bocs.
Jelenni.
Egy mikrofon bekapcsoló maradt ki. Bocs. Ha kérdés, akkor szívesen, de akkor úgy látom, nem. Jó, kérem szépen, összemosódtság, ez a családi határok elmosódását jelenti, azaz nincs világos határ a szülők és a gyerekek között. A szülő beleszól a gyerekek dolgába, vagy fordítva. Például együtt alszanak, ami elmegy mondjuk egy-két évig, ugye a gyerek ott van a szüleinél, vagy együtt alszanak, ez előfordul, az még belefér. De az, hogy mondjuk egy 13 éves lány csak az anyjával alszik, az apjuk meg a szomszéd szobában, ez úgy nincs rendben. A legdurvább az volt, hogy egy társaságban mesélte egy házaspár nevetve, nem én voltam, úgyhogy egy kolléganő mesélte, hogy a 19, hogy ők mesztelenül alszanak együtt, és a 19 éves lányuk közöttük alszik. Na most ez direkt szexuális abúzus, tehát ilyen nincs, mert csak. Tehát ez van. Ez egy teljesen hülye történet, de előfordul. Tehát például kikivel alszik, vagy kikivel lakik egy szobában. Van-e külön szobája a gyerekeknek. Nyitva van az ajtó, rendkívül fontos. Ezt a környezetből lehet látni, hogy a családi határok hogy működnek. De előfordul, hogy a hálószoba ajtaja mindig nyitva van. Tehát vannak olyan családok, hogy a hálószoba ajtaja nyitva van. Ekkor nyilván a szülő intimitás háttérbe szorul. Ez nem jó, hogy a szülők csak szülők és nem házastársak. Legyenek házastársak is, amellett, hogy a szülői szerepeket ellátják. Ez fontos. Tehát a szülő ne csak szülő legyen, hanem legyen házastárs is magyarul, törődjenek egymással, működjen a kapcsolatuk, mert a gyerekek számára ez nagyobb érzelmi biztonságot jelent, ha azt látja, hogy a szülei elműködnek egymással. Ha azt látja, hogy a szülők csak őket szolgálják ki, egymással nem törődnek, és mindig fáradtak, hát akkor a gyerek nem érzi biztonságban magát, az nem jó neki, mert akkor a gyerek jelzi, hogy valami nem kerek a családban. Az összemosottságnak több jele van, az egyik ez, amit mondtam, hogy az épített környezetben, ezzel foglalkozik a környezet lélektan, tehát a környezet pszichológia azzal foglalkozik, hogy milyen környezet vesz körül minket, hogy élünk abban, milyen jellemzői, nagyon érdekes. A családlátogatást ezért melegen ajánlom mindenkinek. Én rendszeresen kijárok most is. Ma este is elmegyek egy családhoz egyébként Heves megyébe, majd délután Utrakeres, más úrból, de meglátogatok egy családot, már voltam náluk, és ott lehet látni mindent, hogy ki hol lakik, hogy rendezik a személyes terét, ebből nagyon érdekes tapasztalatok vannak, és ott lehet ajánlani, hogy mit próbálnak ki másképpen. No, de verbális jellemzők között az egyik a többes szám első személy használata, hogy a többes szám első személyre fogalmaznak, ez nem jó, mert nem jó, a gyerek nevében beszélnek. Azt mondja a mama, hogy a múlt héten sem híztunk, a legviccesebb az volt, amikor egy apa azt mondta a anorexiás lánya, hogy a menzeszünk még nem jött meg, hát persze óriási röhögés volt ebből. Vigyázat, nem kinevetjük a családot, ez nagyon fontos, hanem a családdal együtt nevetünk. Tehát nem gúnyolódunk, hanem meglátjuk egy helyzetnek a fonák voltát, ezt kiemeljük, de azonnal megdicsérjük a családot, ez a nagyon fontos. Tehát itt nem az volt, hogy röhögtünk, hogy micsoda marhaság ez, hanem nagy nevetés, és utána azonnal elmondtuk, hogy tudjuk, hogy mögötte a szeretet és az odafigyelés van, hogy a szülő mindent megtenne a gyerek, és ezért fogalmaz több eszem első személy, hogy még egy kicsit olyan kisgyerek státuszban látja. Ennyi. Tehát megdicsérjük a családot, pozitív módon újra keretezzük, ez a családterápia egyik legfontosabb ismérve. Csak hát akkor fel is hívjuk a figyelmet, hogy ezen érdemes változtatni, mert a gyerek nem szól, de azért feltűnik neki, hogy a ő nevében beszél. Ez az egyik. A másik a gondolatolvasás, hogy megkérdezzük a kisgyereket, hogy 10-12 éves, hogy mi újság az iskolában, és a mama válaszol, hogy nem jól tanulunk. Ez, erre egyébként azonnal lecsapok a beszélgetés 30. másodpercében. Mondok egy példát. Felhívott valaki, egy édesanyja, jó napot kívánok, Túri Ferencet, én vagyok, tessék parancsolom, miben segíthetek? Hát a lányom ma kevés zavara van, és magát ajánlott egy évfolyam társa. Hát mondom, hogy ez a hóborton, ezzel foglalkozom. Mit tanul a lánya? Orvostanhallgatók vagyunk, maga is? Elnevettem magam, aztán ő is elnevette magát, és azonnal hozzátettem, hogy tudom, hogy mögötte a szeretet van, meg odafigyelés van, csak ez szokta a gyerekek szemét csípni, és már is elárultam önnek egy ilyen családterápiás beavatkozást, hogy érdemes ezt félretenni. Mondom, ennyi történt, 30 másodperc, vagy egy perc se, de már is beavatkoztam, már is lehetett jelezni, hogy ez így nem jó, mert a gyereket ez szokta zavarni, hogyha az ő nevében beszél. Tehát a többeszám első személy és a gondolatolvasás megjegyzendő. Következő a túlvédés. A túlvédés azt jelenti, hogy a szülő nehezen tudja elengedni a gyereket, és még gyerek státuszban tartja, ami az önállóságot gátolja. Ez nem jó, mert akkor a gyerek nem tanul meg önálló lenni, nem tanulja meg megvédeni magát, és védtelen lesz a külvilág viharaival szemben. Hát ez nem kényelmes. Azt szokták mondani, és ez egy szellemes mondat, olvastam egy értekezésben, hogy a túlvédés fogyatékosságot okoz, és ez így van. Szociális értelemben. Tehát a túlvédés társas értelemben fogyatékosságot okoz, mert a gyerek nem tanul meg a szociális környezetben normálisan meglenni, megélni és megvédeni magát. A következő, ennek több alfaja van a túlvédésnek, ebben nem megyek bele, tehát itt túlkímélik, vagy együtt játszik a szülő a gyerekkel, mert ő is gyereknek tartja saját magát is, stb. Tehát különféle változatok vannak. De hát azért meg kell tanulni elengedni a gyereket, hogy fejlődjön, hogy néha egy picit fejjel menjen a falnak, ne nagyon, csak úgy tanulja meg, hogy hol vannak a veszélyforrások. A következő a merevség, a rigiditás, ez azt jelenti, hogy nem változnak a szabályok, volt már eltelt 10 év. Meglátogattam egy családot Gyöngyösön 100 évvel ezelőtt, és egy gyógyulófélben lévő anorexiás lány, 16 éves volt, és a lányok szobája, két lány lakott egy szobában, mindig nyitva volt. És kérdeztük, egy kolléganőmmel voltunk, együtt csináltuk a családterápiát, hogy ez mindig nyitva van. És az a szülőknek a nappalira nézett, és a nappalinak a galériáján volt a szülőknek a hálószoba részre. Tehát a szülők hálószobája a nyitott ajtóra nézett, és ott meg a két lány. Hogy ez mindig nyitva van? Hát igen, mert 10 éve aszmás volt az egyik, és figyelni kellett, hogy lézzük. Csak hát 10 év eltelt. Itt vigyázni kell, hogy kövessük az életciklus váltásokat. Azért ez fontos. Tehát nem lehet egy érettségiző nagylányal úgy bánni, mint a 12 éves lenne. A konfliktus megoldás hiány, ez a struc politika, nem oldják meg a konfliktus, az azért nem jó, mert minél mélyebbre nyomnak le egy konfliktust, annál magasabbra ugrik, hogyha elengedik. Tehát olyan, mint a pingponglabda a víz alatt. Tehát ez nem jó. Tehát itt igenis meg kell oldani a konfliktust. Ebből a szempontból egyébként kétféle ember személyiségtípus van, a konfliktus kiélező, aki zsörtölődik, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és elmondja, hogy mi zavarja, veszekszik. A másik a konfliktus kerülő, aki mindezt unja, és ebben nem akar belemenni. És hát elkerül a konfliktus, átmegy a szomszéd szobába tévét nézni. Volt egy ilyen család, ez derült ki, hogy az anya zsörtölődik, a férfi elkerüli a dolgokat, átmegy tévét nézni. A lány 17 éves volt, anorexiás. Az egyik családterápiás ülésen a lányt kiküldtük, külön a szülőkkel beszéltünk, szoktunk ilyet csinálni, ezt hívják szeparált családterápiás ülésnek. Ez hasznos, tehát ilyen szülőkonzultáció. És akkor velük beszéltünk erről, hogy van ez. És adtunk egy olyan feladatot, amit tanultunk egy amerikai családterapeutától, hogy ez a színlelés lesz, ami azt jelentette, hogy veszekedjenek úgy, mint eddig, mert hát ez mégiscsak közük van egymáshoz, meg hát működjenek a dolgok, meg kell vitatni dolgokat alkalmasint. De minden héten legyen egy műbalhé, amit a feleség gerjeszt, amit el tudna egyébként kerülni, de egyszer kössön bele valamiben, amiben egyébként nem tenni. És a férj próbálja megfigyelni, hogy a hét összes veszekedése közül melyik lehetett a műbalhé. Most nyilván ezen nevettek, mert ez egy humoros feladat, de vették alapot, azt mondták, hogy oké, elmentek, 3 hét múlva jöttek, és azt mondta nevetve az asszony, hogy mióta kiléptek a szobámból, azóta nem tudnak veszekedni. Gondolj csak el, hogy elkezdene zsörtölődni megint, de tudja, hogy a férfi, a férje árgus szemekkel lesi, hogy ez most igazi vagy nem igazi. Hát így nem lehet spontán módon veszekedni. Tehát azonnal félretevődött ez a zsörtölődés dolog. Utána persze veszekedtek, tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy egész életükben ez nem jött szóba, de megtanulták, meg megtapasztalták, hogy volt az életükben egy 3 hetes ilyen csendes időszak. Tehát ilyen nagyon hasznos intervenciók, beavatkozások vannak a családterápia. Én azért szeretem a családterápiát, mert egyrészt nagyon hatékony ilyen esetben, másrészt meg nagyon pragmatikus. Lehet tudni, mit kell csinálni. Ugye többes szám első személy, kihol alszik, stb. Tehát ezeket azonnal lehet konkrét módon használni. A következő, a gyerek bevonása a szülői konfliktusba, ez a háromszögezés, hát ez a gyereknek szörnyű, tehát amikor oda hívja az apu, hogy gyere csak, hogy anyád mit mondott a szomszédnak. És akkor a gyerek ott ízzat, hogy most kinek adjon igazat, hogy elárulja, hogy az anyja most mit mondott a szomszédnak, vagy az apjának. Hát ez a lojalitás konfliktus, hogy kihez legyek hű, az anyámhoz, vagy az apámhoz. Hát ez szörnyű, tehát ez nagy stressz a gyereknek. Ez így nem jó. Meg hát mondjuk a szülőnek se jó, ha be kell avatkozni a gyerekeknek a konfliktusába. Mondok egy példát. Ez abban a könyvben egyébként le van írva, amit elküldtem. Ezek közül a dolgok közül, amiket mondok, sok minden mennek innen. Különösen ezek a családi vonatkozások. Ha a szülő folyton igazságot akar tenni a gyerekek között, ez nem jó, mert a gyerekek nem tanulják meg lerendezni a konfliktusukat. Van eszköz az 5 éves gyereknek is a 15 éves bátyjával szemben, tehát nem kell sajnálni. Volt egy anya, egy édesanya, Miskolcon dolgoztam akkor, egy ilyen fiatal, 30-néhány éves, egy néhány éves fiatal asszony, aki mondta, hogy a lányai egész életükben utálták egymást, és ő fél, hogy a nagyobbik agyonütő a kicsi, de tényleg attól fél, hogy kárt tett benne. De még élnek a gyerekek, erről beszéltünk 5 percet, hogy hát nem kéne azért félteni, még élnek a gyerekek, még sose folyt vér a küszöb alatt, amikor a szülők hazamentek a munkából, és a gyerekek együtt töltöttek 1-2 órát az iskolából hazamenés után. Tehát magyarul a gyerekek otthon voltak 1-2 órát, a szülők mentek haza a munkából, és hát a gyerekek nem volt nagyon az, hogy veszek, és ez általában a szülőknek szól. Erről beszéltünk, hogy mondom néhány percet, hogy próbálja ki a édesanyja, hogy legközelebb nem avatkozik be a gyerekek konfliktusába, mert ha beavatkozott, akkor mindig az volt, hogy a nagyobbiknak szólt, hogy legyen eszed, vigyázz a kisebbre. Most ebből mi következik, hogy a nagyobbik megtanulja, hogy mindig lehúrogják, meg a húga is ellene van, meg az anyja is. A kicsi röhög a markába, mert megvédik, elvetje a játék tudattalanul egyébként, de hosszú távon nem jár jó, mert nem tudja meg megvédeni magát. Az anya rosszul jár, mert feszültséget vett a nyakába. Tehát majd mind a hárma hosszú távon rosszul járnak. Tehát a háromszögezés, hogyha ilyen feszültséghelyzetben beavatkozás jelent, az bizony rosszul veszi ki magát. Erről beszéltünk, azt mondta az anyának, hogy ne avatkozzon be, próbálj, nézze meg mi lesz. 1 hét múlva jött, és azt mondta, hogy nagyon érdekes volt, az egyik nap a 2 lány megint össze vitatkozott és orbibáltak, hogy menjen a felmentő sereg, és ő talán életében először nem ment be, hogy rendet csináljon, továbbra is a konyhában matatott. Másnap olyat látott, amit még soha. Tehát 1 nap telt el. A nagyobbik mesét olvasott a kicsinek, az meg egy széken ült, és feszülten hallgatta a nővérét, ilyen nem volt. Tehát 1 nap alatt meg tudott változni a gyerekek viszálya. Ez nagyon gyakran szülőnek szólt. 2 nagylány jut eszembe, egy egyetemista, gimnazista párosok, együtt beszéltem velük, külön beszéltem velük. És nagyon jó pofák voltak, úgy megérintették, egymást összenevettek, tehát látszott rajtuk, hogy azért jó kapcsolatban vannak. És ők mondták, az egyik mondta, hogy ők azt vették észre, hogy mindig akkor veszekszenek, ha az anyjuk otthon van. Az édesanyja egy neurológus, főorvos volt, és hát ő első generációs értelmiségiként megtanulta, hogy neki kell azért a családban úgy a dolgokra odafigyelni, meg egészségügyi dolgokban kicsit diktálni a dolgokat, vagy egészségügyi zavaró téren, mert mégiscsak orvos. És hát ebből meg ilyen jelenetek következtek, hogy amikor mesélték a lányok, hogy amikor volt valami konfliktus, az anyjuk összetrombitálta a családot, akkor ezt beszéljük meg. És akkor másfél órán át beszéltek meg egy konfliktust, a végén mindenki idegesebb volt, mint előtte. Tehát a dolog nem működik. Ezt hívják társas ruminációnak, társas kérődzésnek, az, hogy beszéljünk róla, beszéljük meg, és aztán semmi nem történik. Ez néha a bizottságok munkájában, most tudnék példákat mondani, de most ezt ugorjuk át, látom, hogy ott órákig beszélünk olyasmit, amit 20 perc alatt le lehetne rendezni, a végén megszavaztatni a 15 jelenlévő tagban, hogy A, B vagy a C variáció legyen, és menjünk tovább. És hogy eltelik 2 óra, 2,5 óra, és még mindig, akkor ezek nehéz dolgok, tehát ez sehol nem vezet. Vannak dolgok, amiket el kell dönteni, erről majd még később. Ugye a hierarchián, a családi hierarchián rendkívül fontos az, hogy ki dönt, milyen helyzetben ki dönt, ez jelenti a hierarchiát. És vannak helyzetek, amikor dönteni kell, mert el kell dönteni valamit. Egy példát mondok, elkalandozok megint ilyen családterápiás vonatkozásokra, de ezek nagyon gyakorlatilag. Ma azt mondja egy család, hogy mi nagyon demokratikus család vagyunk, mindent megbeszélünk, annak a vége gyakran ez a társas rumináció, ez a társas kérődzés lesz, és nem jutnak egyre a kettőre. Itt van a vasárnap délután, hova menjünk? Menjünk kirándulni kézilabda meccsre, nagymamához? Vagy uszodára? Uszodába? Na jó, beszéljük meg. Kezdik megbeszélni, mindenki érvel a saját ötlete mellett, a végén lemegy a nap. Semmi. Nem jutnak sehol. Ez csak úgy lehet, hogy azt mondja valaki, mondjuk az egyik szülő, hogy ez így nem megy, szavazzuk meg, itt van egy kalap, dobjuk be azt, amit mindenki elvállal, tehát mondjuk uszoda, nagymama, meg kirándulás, a kézilabda meccset, ha valaki megvétózza, akkor azt nem tesszük be a kalapba, akkor maradj ez a három. És ha kihúzzák a kirándulást, ez közös döntésnek számít onnantól kezdve, mert mindenki elfogadta, hogy dobjuk be a kalapba ezt a lehetőséget, hogy akár ez is szól. És onnantól elmennek kirándulni, és óriási záporba agyonáznak, akkor nem lehet szídni azt a javaslattevőt, aki kitalált, hogy legyen kirándulás is az esetleges programok között. Nem az van, hogy de hülye voltál, hogy te javasoltad a kirándul, miattad áztunk vagyunk. Nem. Ez nem így van. Közös döntés lett. Onnantól kezdve, hogy a kalapba bedobták a cédulát, hogy ki lehet sorsolni. Ennyi. Tehát itt a döntésekre nagyon oda kell. Hadd mondjak egy példát. Mindenre ma öregszem, hogy van erre szabály, ezt megtanultam angol kollégáktól. A 1920-as években, amikor elég zűrzavaros külpolitikai helyzetek voltak a két világháború között, Londonban működött egy Chatham House, CH-val, 60 TH-val, Chatham House, ez egy külpolitikai intézet volt. És ott hozták azt a szabályt, ezt hívják Chatham House rule-nak, tehát Chatham House szabálynak, hogy ha megvitatnak valamit, hoznak egy döntést, nem hozzák nyilvánosságra a javaslattevő személyét, tehát nem árulják el, hogy kinek az ötlete volt a nem tudom mi, és utána a közös döntést közösen mindenkinek képviselnie kell, nincs kibeszélés, ennyi. Hát magyarul, ez hogy néz ki egy pszichiátriai osztályon? Jártam ilyen helyen, Stockholmban, ahol ez volt a szokás, hogy napjában 5-ször összehívták a tímet, összejött az a 6-7 ember, főnővér, orvos, pszichológus, szociális munkás, akárki, és akkor megbeszélték, hogy mi legyen, hazamehet a hétvégén a betegnek. De onnantól kezdve nem volt kibeszélés, közösen képviselték a döntést. Tehát például a kezelőorvos nem tehette meg azt, hogy oda megy a beteghez, és azt mondja, hogy hát, most a hétvégén maradjon itt, nem engedj kezdjük el, mert hát én amellett lettem volna, hogy ha én hazaengedtem volna, hogy a csoport leszavazott, fogadja már. Nem. Azt kell mondani, hogy veszekedtünk egy fél órát, most a hétvégén nem mehet haza, így döntöttünk, a csoport így döntött, fogadja már. Tehát közös döntés. Nagyon fontos. Ezt a családon belül is lehet mondani, hogy az, de ne az legyen, hogy valaki így magán vagy oldal vizeken nevezés, akkor ez képviseli a saját. Nem, vannak helyzetek, amikor közös döntés működik. Na jó, erről sokat beszéltem, de nagyon gyakorlatias, és azért idéztem el. Aztán vannak ilyen viselkedésélettel és kognitív teóriák, testképzavar jelentőségét emelik ki, kognitív deficitek. Ezek főleg a kiváltó tényezők és fenntartó hatásokra összpontosítanak. Tehát itt vannak ilyen tanulás-elméleti modellek, meg lehet tanulni. Például a bulimiánál nagyon hasznos az, hogy hagyjuk őket zabálni, de késleltetniük kell a hányást. Azt mondjuk, hogy javítsanak rekordokat, írják fel, hogy mikor hánynak az utolsó lenyelt falat után, hány perc telik el. És ezt a 1-2-3-5 percet nyújtsák ki, negyed órára, 20 perc, fél óra, 3-4 óra, stb., hogy a gyomruk megszokja a telítődést, a feszülést, és bírják ki. Ez a kórházban úgy megy, ha van ilyen speciális evényzavar résznek, Magyarországon nincs, egy van, vagy másfél, gyerekosztály, az Ali utcai gyerekrehabilitációs osztály, az egyes gyerekklinikán. Most a Bethesda kórházban, illetve a Heinpál kórházban is próbálnak létesíteni egyet, remélem, hogy sikerül, tehát azért lesz vagy kettő, de Hollandiában, ahol 12 millió lakos van, 28 speciális evényzavar klinika van, még egyszer mondom. 28-17 millió lakosra, tehát Magyarországon körülbelül 15-nek kellene lenni, ehelyett van 2 millió. Felnőtteknél meg egy se. Mondjuk egy a klinikán, a testi klinikában egy ilyen pszichoszomatikus osztály, az sem spéci evészavar klinika, de elég sok ilyen betegek kezelnek. Úgyhogy ez bulimiásoknál úgy megy a kórházban, hogy a nővérek felügyelik a beteget, ott van a beteg velük, és akkor nem hagyják, hogy elmenjen a WC-be hányan. Várjon. Tehát ezt hívják expozíció plusz válaszprevenciónak, magyarul kiteszik az abálásnak, exponálják, és megelőzik a választ, a hányást. Válaszprevenció. Vannak ilyen trükkök, meg nyilván kognitív sématerápiát lehet használni, kognitív sémák megváltoztatását, hogy engem senki nem szeret, meg minden vagy semmi gondolkodás, ezek gyakran előfordulnak. Feminista modell is annyiban érdekes, hogy ugye a női túlsúly, az evészavarokban ez persze, hogy felkeltette a feministák figyelmét is, itt a női szerepsajátosságok megváltozásának a pontosságára hívták fel a figyelmet, és hát a női szerepek nagyon megváltoztak, tehát a család anyai szerep mellé más szerepek is felzárkóztak. A menedzsernek kell lenni, munkaerőnek kell lenni, stb. Aztán a terapeuta szerepe is fontos, például a szexuális abúzus kezelésekor, hogyha férfi volt az elkövető, akkor egy férfi terapeuta lehet esetleg nem kívánatos a beteg számára, de fordítottja is igaz lehet, hogy azt látja, hogy hoppá, hát nem minden férfi ilyen zaklató, hanem az én terapeutám egy kedves férfi ember, aki hát látszik, hogy a férfiak mások is tudnak lenni. Aztán vannak társadalmi kulturális tényezők fontosságára utaló teóriák, itt a karcsúságideál a legfontosabb, testideál, karcsúság. Van egy szerző, aki kultúra reaktív szindrómáknak hívta az evészavarokat. Itt vannak azok az érvek, amelyek a társadalmi kulturális háttér fontosságát húzzák alá evészavarokban. Kultúra függőért láttuk három W-ből, white, western, women, fehér nyugati nők. Aztán növekszik a gyakoriságuk, női túlsúly, de itt nem női hormonokról van szó, vigyázzat, tehát itt a női szerepekről van szó, meg a női testről van, test ideáról van szó, kulturális dolgokról, nem biológiai háttérről. Sajnos az lenne a jó, mert kényelmesen gyógyszerre gyógyítani. Aztán itt vannak egy etnikai különbségek, színes bőrök között, itt említettem, hogy Fekete Afrikában nem nagyon, Magyarországon cigányság körében elenyésző, és így tovább. Bizonyos csoportokban modellek, tornászok, táncosok, stb. Ezt is már láttuk, hallottuk. Úgyhogy nézzük tovább. a képzőművészeti alkotásokkal lehetne követni a testidállapot változását, és ez elég tanulságos. A Willendorfi Vénusz egy termékenység szimbólum volt, nem egy reális szobor, egy kis kerámia szoborról van szó, ugye több tízezer éves. Nézzük az ókornak a... Hát a Milói Vénusz itt torzó formában is nagyon ütős szobor, a Louvre-ban van. Középkor Ádám és Éva, hát manapság nem ezek az ideális testalkatok, nem ezek számítanak, vagy itt van Tiziano, Vénusz és Adonis. Tehát nyilván manapság nagyon megvan. Itt van Mona Lisa, ismerjük, ez egy ilyen parafrázis. Botero, egy kolumbiai festő, egy kövérbe átfestette. Egyébként Botero egy ilyen karcsú kolumbiai úriember. A 10 éve volt a szépművészetibe kiállításra, és ott egy nagyon testes, elhízott testalkatot jelenít meg a képein. A női test szépsége 1899, manapság ennél karcsúbb lányok számítanak szépnek, és a 20. században festészetben jól lehet követni a karcsúság ideál térhódítását. Itt van egy Modigliani kép, Cocteau-ról, a Munchnak a sikolyát mindenki ismeri, aztán itt vannak Varga Imre szobrai, Radnóti szobra, vagy Giacomettinek szintén volt a szépművészeti, vagy 12 éve kiállítása a szekér, teljesen nézve. És aztán itt vannak a hírességek, itt van Marilyn Monroe, aki manapság már teltebbnek tűnő a mai megkívánt testalkatnál. Az a 60-as években volt egy ilyen nagyon vézna modell, Twiggy, aki 2-3 évig űzte ezt az ipart, aztán abba hagyta, hogy ők csak váltának használják. És manapság hát a modellek között azért borzasztó, borzasztó testalkatok vannak, hát ez a látvány nem túl oké. Most ami megdöbbente a kulturális ideál, itt van egy szép nő, gondolom többen egyetértenek a hallgatók között. Izland szépéről van szó, 2016. Egy fitnesszel foglalkozó lány látható a képen, ő volt a Miss Izland, és egy Las Vegas-i ilyen világszépségverseny, vagy valamilyen ilyen bemutató, vagy micsodán egy szépségverseny, hazaküldte, azt mondja, nincs esélye, mert nagyon izgul. Hát ez azért borzasztó, hogy az izmos arányos női test nem számít szépnek, csak a vékony. Tehát a testideális, itt van Barbie-nak a torzított testmodellt sugalló képe. Hát manapság csinálnak mindenféle barbikat, egyébként van ilyen, akármilyen barbi is, de hát ott azért szerint nagyon torz. Aztán itt van Mona Lisa, a klasszikai sebészetről van szó, egy vicces kép, ugyebár. Hát itt az elég durva, itt borzasztó műmellek. Ez egy borzasztó hirdetés. Nyer ingyenes plasztikai műtétet. Hát most egy rádió ezzel hirdette az akármiét, hát ez megdöbbentő, hogy ez lehet a nyeremény tárgya, vagy plasztikai műtét. Egyébként most hallottam nemrég, egy kollégáim ezzel foglalkoznak, hogy az utóbbi években, 2018-tól kezdve a klasszikai műtétek csak addig a zsírleszívás vezetett, tehát a zsírleszívás és a ránctalanítás, tehát a face lifting, a ráncuk eltüntetése. Most pedig nem fogják kitalálni, hogy mi vezet, az orrplasztika. És ennek a magyarázata az lehet, hogy a selfie korában nagyon közelről fotózza mindenki magát, és az orra mindig nagy lesz, mert közel készül. Vagy most a vírus helyzetben mindenki látja a saját fizimiskáját, mert hát itt van a kamera az orra előtt, és az orr kinagyítódik, ugye nézzük meg a saját képünket, ugye én is ott látom üdítani az orromat. Tehát az orrplasztik az ilyen teljesen elharapózott, ez lett a legdivatosabb az elmúlt 3 évben mondjuk. Gyerekeknek vannak számítógépes játékok, ez borzasztó, hogy zsírleszívás lehet a kövérnek tartott babával végezni, hát gyerekeket is megszoktatják ezekre a torzulások ellenből. Itt van néhány arány, az USA-ban rengeteg férfiak között 1,5 millió, most is körülbelül ilyen arányban 1,5 millió plasztikai sebészeti beavatkozás volt egy év alatt. Hát ott a hajátültetés a leggyakoribb, egyre gyakoribb a genitális plasztika például, tehát minden előfordul. Egy szellemes tudományos vizsgálat a Playboyból. A Playboy címva fotón szereplő nők és a Miss Amerikák testalkatát nézték meg 30 éve át. Tehát visszamenőleg meg lehetett nézni a test adataikat, magasság, testsúly, ki lehetett számítani a testtömegindexet, és akkor ez derült ki, hogy egyre soványabbak lettek 30 évre. Most 30 év után megváltozott a tendencia, és az ideális egy szélesebb vállú alkat lett, keskenycsípő, szélesebb váll. Itt van a testnek nevezett szép ausztrál modellű színésznő. Na most az, hogy egy ilyen alkatú 183 centi magas, szélesebb váll és keskeny csípő jellemző. Az, hogy egy ilyen alkat teremjen a szabad ég alatt, annak a valószínűsége 1 a 200 000-hez. Na most az, hogy ilyen ritka megjelenés számítson elfogadhatónak, illetve mintának, kutás mintának, az rettentő dolog, az annak a realitáshoz nincs köze. Tehát az, hogy nekem ilyennek kellene lennem, és 1 a 200 000 valószínűsége van annak, hogy ilyen leszek, hát ilyen már nem leszek, nyilván egy alacsony lány ezt nem tudja elérni. Tehát itt nagyon komoly kulturális torzulásról van. És hát a modellek, nemrég írtunk egy könyvet Bogár Nikivel, aki top modell volt éveken át, és a gyógyszerész karon végzett nálunk az egyetemen, és ő évekig járt a világot, és hát interjúkat csinált 53 nemzetközi modellel, és ezek borzasztó szövegek. A könyv megtalálható a Semmelweis kiadónál. A divatipar és az evészavarok, ilyesmi a címe. Bogár Nikoletta az első szerző. Na szóval ez egy nagyon veszélyes szakma, és hát ez, hogy most mit tudnak csinálni szegény lányok, akik nem ilyenek? Hát a melbőségüket növelik meg, plasztikai sebészet, meg állandóan futkosnak, meg testedzenek, hogy a csípőjük keskeny legyen. Egyébként Niki mesélte, hogy ott a modellek körében ott legalább 175 centisnek kell lenni, tehát nagyon magasak, és nem, mert 90-esnél nagyobb csípőbőség. És akkor a lányoknak szólnak, hogy ne egyenek, meg fussanak, stb. És ez borzasztó, hogy egy magas lányt erre nyomnak az ügynökök, hogy vézlát legyenek. Hát igen, 922 szépségverseny díjazottjai hasonlítsák össze maiakkal. Na, ez is egy nagyon szellemes ábra szerintem. A női testidára a nők és a férfiak szemére. Össze lehetett állítani különböző hírességek testrészeiből az ideálisnak tartott nőt. Nézzük meg, hogy a nők mit állítottak össze. Tehát a nők egy nagyon vézna modellt állítottak össze, ott van, bal oldalon. A férfiak pedig egy kicsit testesebb, szélesebb csípő, nagyobb kebelméretek, stb. Tehát a férfiak igenis a kerekbedebb női formát kedvelnék. A nők hajszolják túl a testideálukat és versenyeznek egymással. Tehát ez nagyon-nagyon tanulságos. A férfiaknál is valami hasonlót láttam, ott is a karcsúság felé törekszenek. Most nézzük a férfi testideát. Régebben egy lovas szobor lábikra így nézett ki. Hát ez nem lovas szobor, de nagyon erős testalkat. Manapság egy férfi modell, meg vézna, sápat, szörtelen, elsírja magát, feminin. És hát a hazai szépségverseny győztesek táplálkozási adatai ilyenek. 18,5 éve lenne határ. Nézzük meg a testtömegindexet, mind alatta van. Tehát a szépségverseny győztesek vékonyak. Nem érik el a normális tártalansági tartomány, alsó határa a 18 és feles testtömegindexet. Aztán van ilyen, hogy depresszió elmélet. Emellett is szónak érvek. Nem ragozom. Nagyon nagy az átfedés egyébként a depresszió és az előzavarok között. Ugyanis sok depresszió, sokan depressziósak voltak a megelőző életükben. Aztán addikciós modell, tehát nagyon gyakran szenvedélybetegségenek is fel lehet fogni az evészavarokat. A német neve az anorexiának soványság szenvedély. Magersucht, ez a német név. Hát erre utal a német név, és hát vannak erre utaló tünettani saját hasonlóságok, kontrollvesztés bulimiában, tehát a férfiak leisszák magukat, a nők leeszik magukat, gyakran ezt látni. Aztán átfedés van az alkoholizmus és a drog használat, illetve az evészavarok között. családi kockázat is magasabb, stb. Tehát itt is vannak azért vannak érvek. Aztán a vízivás is lehet szenvedély. Aquaholizmnek nevezik azt a vízszenvedélyt, hogy valaki vizet iszik, tehát szegény ember vízzel főz. Hát a veszély a vízmérgezés, azért erre vigyázni kellene. Vannak kényszerbetegséggel együtt járó evészavarok, tehát a kényszerbetegség modell is természetesen megjelent itt, ugyanis az együttjárás a kétféle zavar között 15-30% mind a két irányban, tehát evészavarosok között ennyi a kényszerbetegek aránya, kényszerbetegek között ennyi az evészavarosok aránya. Úgyhogy van, aki úgy fogja fel az evészavarokat, mint a nyugati kultúrának a modern kényszerbetegségeit. Hát ezek ilyen szelektív modellek, de azért valamit egy-egy betegről meg jobban meg lehet ismerni, meg lehet tudni. Aztán van egy feszültségredukciós modell, a szorongásnak a központi szerepére utal. Említettem az expozíció és a válaszprevenciónak a módszerét, ami pont a szorongása, hogy bírja ki a szorongást. Ez olyan, mint amikor felkergetik a tűzoltó létrára magasság iszonyban szenvedő fóbiás beteget, és aztán ott megtanulja, hogy még mindig nem halt meg, és túl lehet élni, és ez csökkenti a szorongást. Tehát ha kiteszik a szorongást keltő ingernek, akkor megszokja, és valahogy megbarátkozik vele. Pókfóbiánál, tehát mindenféle fóbiáknál lehet ezt a módszert használni. És hát itt a bulimiásoknál, itt a szorongás központba állítása nyomán jelent meg ez az expozíció és a válaszmegelőzés. Hát közben persze rosszul érzi magát, de aztán ez lecseng ez a rossz érzés, és utána a győzelem ittassák, hogy kibírtam, és nincs nagyobb bajom. Diszociációs hipotézis. Néha fel lehet fogni az evészavar kialakulását olyan diszociációnak, mert azt jelenti, hogy a tudat nem tudathasadás, vigyázat. Tehát inkább azt lehet mondani, hogy mintha két személyisége lenne valakinek. Az ötödik Szelvi című regény erről szól, hogy valakinek öt alszemélyisége volt, és ez egy hiteles regény egyébként, már szakmailag hiteles, és egy hipnoterapeuta házaspár volt, a Watson házaspár. A szakmai tanácsadó ennél a könyvben. Erre utal például, hogy a bulimiások néha valamit élet transz állapotban folytatják az abálási rohamaikat, tehát mint a más állapotban, aztán valaki benyit, hazamegy, akkor hirtelen megszakad. Tehát ha megzavarják őket, akkor abban marad a falásúban. Például. Vagy néha az is előfordult, olvastam ilyen közleményt, hogy többszörös személyisége volt az anorexiásnak, és akkor hipnózisban családterápiát csináltak egy személyen belül. Tehát, hogy egy személyen belül előhívták hipnózisban a négy al személyiséget, és aztán azok egyezkedtek egymással, hogy az egyik vigyázzon a másikra, hogy életben maradjon mindenki. Nagyon érdekes volt. Most ez arra jó, hogy a hipnózis előnyös lehet, ez viszont csak bulimiában működik igazából. Tehát a hipnózis bulimiában jó, ez érdekes, anorexiában nem. Nagyon erősen túlkontrolláltak az anorexiások ugyanis. Nem mennek bele ilyen játékból hipnózis. Rövid összefoglalás, hogy hát bizony szelektív elméletek arra jók, hogy a betegek egyes alcsoportjaira hívják fel a figyelmet, illetve a betegség bizonyos tüneteire. És a komplexek modellek pedig hát komplexebb képet rajzolnak fel, és ezekben van helyik a szelektív elméleteknek. Én kell ezeket tudni, azért érdekesek ezek, mert egy-egy betegnek a kor kialakulását, kor származását jobban meg lehet érteni, hogy ismerik ezeket a szelektív elméleteket. Az egyik egy kicsit kényszeres, a másik szorong, a harmadik depressziós, a negyedik diszociatív, az ötödik pánikus, stb. Tehát ezeket érdemes úgy számon tartani. Nézzük a klinikai tüneteket, hogy lehet felismerni ezeket a kórképeket, röviden összefoglalva. Az anorexiának három alaptünete van manapság. Testsúlyhiány, tehát vézna, testsúlyfóbia, fél az elhízástól, és testkép zavara van, azt látja, hogy kövér, holott sovány. Tehát ott van csontsoványa, és úgy érzi, hogy neki még hájas a hasa. Régebb alaptünet volt a menzesz hiánya, ma is rendkívül gyakori, csak hát sokan szednek fogamzásgátlót, meg 12-13 éveseknél még megsérült a mezzet, tehát ez aztán kiesett az alaptünetekből, de azért nagyon gyakori egy átlag. Nagyobb 10 évesnél, tehát 16-7-8 éveseknél azért ez nagyon fontos tünet. Ezek az de most nem is ragoznám tovább. Azt mondanám, hogy az anorexia felismerése 1 perc, kérem szépen. 1 perc. Ott van a sovány beteg, hozzák, hogy nem eszik meg sovány. Megkérdezik, akarsz-e gyarapulni? Hát azt mondja, hogy jó vagyok én így, és nem akarok gyarapulni. Tehát itt van, ott van, hogy testkép zavarra van. Akkor minek elküldeni a milliómodik, vagy a nem milliómodik, a második, vagy a harmadik belgyógyászati vizsgálatra? Egy vizsgálat kell, tehát kell, igenis kell egy testi vizsgálat, egy. Ami általában nem mutat semmit, csak az, hogy alacsony a vércukra, magas a vérkoleszterin egy kicsit, meg egy-két ilyen eltérés van, de azok nem oki dolgok. És az borzasztó látnom, én egyébként tisztességes orvos vagyok, neurológusként kezdtem a szakmámat, tehát ideggyógyászként, mutaütöttekkel foglalkoztam, még Debrecenben dolgoztam a klinikán 15 évig. Aztán lettem pszichiáter. Tehát én orvos vagyok, szeretem a gyógyszereket, ha kell, akkor adok, írok fel gyógyszereket, és így tudom. Tehát nem vagyok egy ilyen megáltalkodott, hogy is mondjam, lélegúvár. De ha megvan az alapvető belgyógyászati vizsgálat, egy laborvizsgálat, meg mit tudom én, ha alacsony a pulzusot csinálnak EKG-t, egy vizsgálat, egy fél nap. De azt, hogy elkezdik heteken át vizsgálni, vagy hónapokon át, ez borzasztó. Ez azt jelenti, hogy az orvos nem ismerte fel az egyik legmagasabb halálozási arányjal jellemezhető pszichiátriai kórképet. Ez borzasztó. Itt van egy papír, nem veszem, mert itt van az orvon, mert oda megyek este, egy egyetemista lányról van szó, aki járt egy vidéki városnak a pszichiátriai gondozójába hónapok óta, lefogyott 42 kiló, életveszélyes, tehát extrém súlyos anorexiás lett, 14 és feles testtömeg indexel, ami nem súlyos, nem közepesen súlyos, nem súlyos anorexia, hanem extrém súlyos anorexia. És járt a pszichiátriai gondozóba hónapok óta, felírtak neki háromféle gyógyszert, antidepresszívumot, nyugtatót, meg nem tudom mit, és akkor nem szerepelt ez a diagnózis a papírján. Itt van a papírja az orrom, mert nem olvasom fel, nem szerepel az anorexia. Azon, hogy depresszió, meg ennyi. Tehát ez borzasztó, mert ez bele lehet halni. És elindult a családterápia, a lány már is gyarapodott 3 kilót, mert nagyon fontos a családi körülmények. És hát akkor most mi van? Most ha valakinek az egyetlen eszköze a kalapács, akkor mindent hajlandó szögnek nézni. Van egy ilyen anekdóta, és van benne valami. Tehát ez egy nagyon súlyos pszichiátriai kórkép. Fel kell ismerni. És mondom, a diagnózis 1 perc. Megkérdezzük, hogy akar egy gyarapodni, vagy nem, vagy elfogadja, vagy miért nem eszik. Hát meg kövérnek tartom magam is. Fogyni akartam. Ha valaki rákos, vagy anémiás, vagy gyomorgyulladás, vagy akármi baj van, az hízni akar, azt mondja, hogy sovány, mert nem tudok gyarapodni, hiába eszem. Ennyi, 1 perc. Nem kell hetekig. Borzasztó azt látni, hogy szakemberek felveszik a gyerekpszichiátriai osztályra akárhova, és akkor a papírján van egy 4 oldalas, hosszú zárójelentés, aminek a 3/4 teljesen felesleges, ott ragozzák a pszichológiai teszteket, amiket hetekig csinálnak, és akkor a végén megállapítják, hogy a beteg szorul meg depresszió. Hát az is 1 perc, meg lehet kérdezni. Azt mondta Mérei Ferenc, a legnagyobb magyar pszichológusnak tartott szakember, 60-as, 70-es évek, hogy nem tudsz valamit a betegről? Kérdezd meg. Ennyi. Én nem fogok azért kitölteni teszteket a betegről, hogy megtudjam, hogy depressziós, mert megkérdem azt a 3-4 tünetet, és 1 perc alatt megtudom. De én nem fogom kitölteni vele a BEC-tesztet, amit gyakran használtunk korábban, és nem fog azt mondani, hogy 19 pont a BEC-teszten, mert nem, sajnálom az időt. Egyébként nem vagyok tesztellenes, több tesztet magyar viszonylatra adaptáltunk, evészavar teszteket és így tovább, de a gyakorlatban javarész feleslegesnek tartom őket, mert egész egyszerűen megkérdezem a kritikus. Nyilván, ha kérdés van, vagy bizonytalanság van, akkor csinálunk teszteket, de ez nagyon ritka. De az, hogy az, felveszik a beteget az osztály, és hetek telnek el, és senki nem szól hozzá egy szót se, mondva, hogy még a diagnosztikus fázisban tartanak. Hát ez rettenetes, mert a gyerek nem hülye, tudja, hogy ha nem adekvát ellátás van, akkor itt a derékorvosok árnyékra vetődnek. Testképzavar. Igen, ennyi, meg kell kérdezni, hogy most akar egy gyarapodni, vagy mennyi, vagy mennyit tud elfogadni. Ott van egy 40 kilós beteg, 50 lenne, mondjuk 165 centi, 50 lenne a minimum. 40 kiló, megkérdezzük, hogy és korábban 65 kiló volt. Hogy mennyit tud elfogadni, még ha azt is mondja, hogy sovány, mert azért néha nem olyan durva a testképzavar, mennyit tud elfogadni? Hát 47-et. Az még alatt a 3 kiló a minimum. Amenorre a gyakorlat, tehát gyakori a menzesz hiány, meg kell kérdezni, és gyakran a javulás egyébként a menzesz visszatértével látszik. Az első, viszont ez nem törvényszerű. Az első betegem, anorexiás betegem, 16 éves lány, aki Miskolcon kezeltük a kórházban, 3 hónapig kínosztam mindennel, amit addig tanultam. Hipnózis próbáltam, szóba nem jött, meg viselkedésterápiát, meg akármit. Egyenletesen fogyott, én megijedtem, hogy meg fog halni, 31 kiló volt. És akkor fogtam bele életem első családterápiájába, Hályok Kovács módon. Elolvastam 2 közleményt, hogy ez micsoda a családterápiá. Mert hogy kiderült, hogy a család kezd egy kicsit szétesni, az apja iddogál a vendéglőben egy munka után. És akkor összetombítáltam a családot, és lelkesen próbáltam őket. És vették a lapot, és a lány aztán nagyon hirtelen, azt a 4.-5. kilós között 8 kilót gyarapodott egy hónap alatt, nem ismertem meg legközelebb, amikor mentem az osztályra, ott várt a család, többieket megismertem, de ezt a tündét nem, és aztán közelebb mentem, akkor láttam, hogy kiről van szó, és aztán megduplázta a súlyát, 62 kiló lett, visszanyerte a korábbi kicsit dundi formáját, és írta, hogy jól van, eltelt egy fél év, csak még a menzesze nem jött meg. Mondtam, hogy várjunk még. Egy év után megjött a menzesze, írta a levélben. Eltelt 2-3 év, megházasodott, küldte a levelet. Aztán eltelt újabb egy év, a suszpénzt meg tudják. Magyarul gyereke született. Tehát nem lett meddő. Egyébként teljesen meg lehet gyógyulni az anorexiába, ez a jó hír, tehát hogy a hiába van évekig menzesz hiány, de a termékenység megmaradhat. Na, nyilván nagyobb a kockázat a terméketlenségnek, de nem sokkal. Úgyhogy azért meg kell kérdezni az egész. 2 altípus van, a korlátozó és a bulimiás altípus, vagy falás tisztulás altípus. Itt soványak a betegek, de közben falásohmaik vannak és önállítanak. Itt van a súlyosság szerinti kategorizálás, ugye extrém 15-ös testtömegindex index alatt, ez az egyetem is talán neki 42 kiló, 172 centisen, azt hiszem, az 14,5 volt. Tehát ez súlyos. Hát így néz ki egy anorexiás, ez a testképzavar, hogy sovány, de kövérnek látja magát, a férfiak fordítva torzítanak, ugye, daliásnak látják magukat, mindegy, hogy néznek ki. És aztán itt van néhány további tünet, ilyen pihesőr, gyerekkori pihesőr, hajhullás, alacsony púzus. Meg kell számoltatni a púzust, a szülők mérjék a testsúlyt és a gyerek testsúlyát, és a púzus számot is nézzék meg. Ha nagyon alacsony, ott akkor kórházba kell kerülni. 45 alatt kórházba kell kerülni a beteg, 45-ös púzus alatt. Aztán perfekcionisták, teljesítményorientáltak, túlkontrolláltak, kényszeresek, macosak, szexualitást félrerakják, nem érdeklődnek. És a családban belül nagyon sok feszültség lesz, de hát már előtte is voltak rejtett feszültségek, ezt az evészavarok előhozzák még jobban. Manipulálnak a szülők között, gyakran hasítanak. Tegnap beszéltem a szülőkkel, hogy a gyerek kórházban az anyjának előadta az óriási cirkuszt, és aztán az apjának meg nem vele meg telefonál. Tehát ez így szokott lenni, és ezt nem rossz értelemben kell venni, hanem ennek a mögöttes jelentését célszerű kutatgatni. Tehát ezek a gyerekek nagyon okosak, tehetségesek, szeretik a családjukat, csak valamiért a kis ördög megmutatkozik bennük, ami nagyon gyakran a családdal szemben látszik, a szülőkkel szemben, tehát a szülőkkel kapcsolatos dacok, manipulációk. Ez nem az ő igazi énjük. Azt szoktuk mondani, most elárulok megint egy terápiás intervenció, egy terápiás trükköt, hogy azt mondjuk a betegeknek, hogy te jól vagy így, ahogy vagy. 95%-ban szuper vagy. Én 16 év alatt tegezem a betegeket, 16 év között magányzom. Tehát tegyük fel 15 év. Így vagy jól, ahogy vagy, mert szereted a családodat, fontosod a szüleid, kitűnő eszed van, jól tanult, sportol, stb. De 5%-ban most benned uralkodik ez a kis ördög, az anorexia kis ördöge, és én amondó volnék, hogy fogjunk össze a te, én szeretnék összefogni a te 95%-kal koddal a kis ördög ellen. Hangsúlyozottan ilyen arányokat mondjuk, hogy 5% szemben a 95-tel, tehát nem azt mondjuk, hogy félig ez vagy, félig az vagy, nem, nem, szuper vagy, úgy javarészt, ahogy vagy, csak 5% ez most a kis ördög, és akkor küzdjünk együtt ellen. Erre nem szólnak semmit, némán hallgatnak, de ez azt jelenti, hogy veszik alapjuk. Ez fontos. Egyébként nincs betegségbelátásuk, tehát nagyon súlyos állapotban is. Nagyon súlyos állapotban is azt mondják, hogy hát nincs olyan bajom, meg járok futni, meg lovagolni, meg vívni, hagyjanak békén. A bulimia alaptünetei falásuhamok és általában önhánytatás is. És hasajtózás a testsúly csökkentő manipulációk között. És legalább heti egy falásuhan kell a bulimia diagnózisának a kimondásához. Hát a faláson nagyon rövid idő, sokat zabálnak ennyi. Néha egészen extrém is lehet. Itt vannak a testsúly csökkentő manipulációk, vízhajtót ritkábban használnak. A koptolás gyakori, tehát zabálnak, utána nem esnek 4 napig. Vagy testedzés, tehát azonnal letornázzak. Néha nagyon egyszerűen, tehát napi több önhánytatás is lehet. Ilyenkor a fogzománc kopik, mert a gyomorsa a fogzománcot károsítja. Aztán káriumvesztés van nagyon gyakran. A káliumionok a gyomorsavval kiürülnek, a kihányt gyomorsavval, és ez szívritmus zavarok forrása lehet, a kálium hiány komoly szívritmus zavart okozhat. Ez veszélyes azért, tehát azért. És ha nagyon terazabálják magukat, gyomorrepedés is lehet, az évente egy-egy ilyen halálozásra hallani. Két altípusa van, az öntisztító, akik azt jelenti, hogy önhánytatás hasajtó, vagy a nem öntisztító, nem purgáló altípus, hát ők koplanak. Hát ez a két altípus van a bulimiának. Hát itt a súlyosságot a bulimiás rohamoknak, bulimiás ciklusoknak a gyakoriságával írják le. Hát itt van egy lista, nem érdekes. A lényeg, hogy az is bulimia, ha egyszer zabál valaki, és a minél többször van, már rosszabb. Itt van a multiimpulzív altípusnak a kritérium rendszere, említettem már, hogyha a bulimia társul ilyesmikkel, alkohol, drog, önkárosítás, öngyilkossági próbálkozások, lopás, kleptománia, szexuális gátlástalanság, ez a multiimpulzív altípus. Ennek a prognózisa rosszabb, tehát ez veszélyes, mert minél több ilyen impulzuspontú zavar van, annál nehezebb kijönni a kórképből. Aztán itt van egy falási zavarnak nevezett változat, ami azt jelenti, hogy ők zabálnak, de nem hánynak. Úgyhogy nincsenek testsúlycsökkentő manipulációk, csak túlevések vannak. Aztán utána átlag evés van, általában túlsúlyosok, mert néha van ilyen falásom, az lerakódik rajtuk. Ez is egy friss dolog egyébként, egy 30 éves történet, tehát ezeket nem végigírták el. Aztán itt van az izomdiszmorfia, ami azt jelenti, hogy fordítottja az anorexiának. Minden fordított. A testképzavar fordított, nagyon izmos testépítő férfiakról van szó, általában férfiakról van szó, akik túlságosan soványnak tartják magukat. Itt az atléta ideál, Schwarzenegger ideál, dominál, ez egy rejtett zavar, mert hogy testezzenek és keményen edzenek a pincékben, és nagyon izmosak, tehát a szülők nem látják őket betegnek, csak megszállóknak, hogy rengeteget ejsz. Ugye itt van Schwarzenegger színkorából, ez a testképzavar, hogy nagyon izmos, de sohányat látja magát. És hát van egy ilyen miofiliának nevezett állapot, nem is tudom mit mondja, korképet vagy állapotot, ami azt jelenti, hogy ezek a borzalmas izmok, ezek szilikonok nagyon gyakran, tehát tele pumpálják magukat szilikonnal, hogy milyen nagyobb ilyen izomtömeg látszon rajtuk. Tehát ez nem valódi izomtömeg általában. És az, hogy a babák mérete hogyan változik, ez a testideáló kultúrabeli változását jelenti. Nézzük meg a csillagok háborúját, annak idején ilyen vékony, keskeny válóak, manapság meg ilyen széles válóak ezek a figurák. Tehát a gyerekjátékok tükrözik a testideálókat manapság. Az izomdiszmorfia nőkben is előfordul, tekintsük az ábrán látható szemét az egyszerűség kedvéért nőnek. Hát igen. A fő különbség nők körében gyakoribb az anorexia, az izomdiszmorfia a férfiakra jelenti. Minden fordított röviden, tehát csak ennyit mondani. Tehát más néven fordított anorexia nervózának nevezték annak idején, amikor leírták ezt. Aztán van egy ilyen Adonis komplexusnak nevezett állapot, ami nem betegség, hanem egy ilyen kortünet, mondjuk így, a férfi test megszállottságának a titkos krízise, nagyon megszállottan foglalkoznak a külsejükkel a férfiak. Például a férfiak 1997-ben a férfiak fele elégedetlen volt a megjelenésével, és azelőtt 25 évvel ennek csak a harmada volt detektálható az USA férfi populációjában. Tehát 2,5 évtized alatt meg háromszorozódott a saját testükkel elégedetlen férfiak aránya. Itt van David Becker, a nagyvárosok szexualitása, metroszexualitásnak hívják ezt a jelenséget. Nagyon egy futballista, ugye angol futballista, aki nagyon sokat törődik a megjelenésével. Aztán van egy úgynevezett testépítő típusú evészavar, ami testépítőkre jellemző, de a legfőbb kényszerük az, hogy a test elzsírosodástól félnek. Félnek attól, hogy elzsírosodik a testük, testzsírfóbiáról van szó. És azért ezzelnek megszállottan, hogy minél alacsonyabban tartsák a testzsír arányukat. Mert ez hasonló egy kicsit az izomdiszmorfiához, kicsit más. Tehát úgy keletű kórkép, látjuk, hogy ez is 2000-ben írták meg. Kórkép, hát legalábbis egy állapot, de hát ami ennyire kényszeres, az már kórképnek lehet. Aztán itt van az ortorexia, ami megint csak egy friss, 1997-ben írta le egy Steve Bretman nevű amerikai orvos, egyébként saját magán írta le a kórképet, ő ebben szenvedett, és aztán ő adta ezt a nevet, ortorexia. Bizárólag egészséges ételeket akar fogyasztani, vagy egészségesnek tartott ételeket akar fogyasztani valaki, ezt egészséges ételfogyasztásnak. Aztán egy tulajdonképpen egy kényszeres állapotról van szó, kényszeresen űzik az egészséges ételeket, és azoktól függenek. Hát ez is egy. Aztán van purgáló zavar, ami azt jelenti, hogy folyton hájtatják magukat. Nincs túlevés, tehát nincs extrém túlzabálás, de mégis időnként meghántatják magukat. Ilyen állapot is van. Aztán ilyen is van, hogy etetés. Hát legdöbbentő kórképek vannak az evés környékén, mint látjuk. Ez egy elég új keretű terület. Mi az évszámokból látjuk, ezt a 2000-es évek környékén írták fel ezeket. Azt jelenti, hogy valaki agyon eteti a partnerét. Tehát a zsírban látja, a zsír fetisizmusról van szó. Minél kövérebb, minél zsírosabb, annál inkább szexuális örömöt jelent a társadalmat, tehát a férfi túleteti. Aki erre vevő, és hát ebbe belemegy, és aztán 300 kiló lesz, és ebből borzasztó állapotok vannak. Aztán itt van a fetorexia, fet ugye a kövérség angolul. Az azt jelenti, hogy hiába testes, túlsúlyos valaki, karcsúnak látja magát, és minden rendben van, olyannak látja magát, hogy ő teljesen oké. Hát ez a kicsit fordított a testképzavar, mint az anorexia. Az anorexia látja kövérnek magát, itt a kövér látja magát soványnak. Aztán férfiak testképzavarát menorexiának hívják, tehát a nagyon sovány férfiakra jellemző, férfiak anorexiájára használják ezt. Hát kicsit ilyen bulvár megjelölés a menorexia, úgyhogy sok ilyen orexiát leírtak már, akinek van egy szabad délutánja, az azonnal leírt valamilyen orexiát. Ezen aztán lehet filózni, hogy ez most valódi, vagy hát nem önálló kórképekről van, szóval inkább jelenségekről, mondhatni ilyen kulturális jelenségekről, egy-egy túlhangsúlyozott tünetről. Aztán vannak itt egyéb ilyen szokatlan formák, vannak éjszakai falásrohamok, éjjel zabálja ki valaki a hűtőszekrényt. Az első bulimiás betegen volt ilyen, egy 20 éves zenész fiú. Éjjelente kizabálta a hűtőszekrényt, reggel nem is nagyon emlékezett rá, hogy mi történt. Tehát ilyen amnéziával járó dolog volt. És így tovább, és így tovább. A rágás és kiköpés is érdekes, hogy megrágják a kaját, de aztán kiköpik, nem eszik meg. Csak az ízükből részesednek, az ételek ízéből. Aztán itt van néhány egyéb zavar, testedzésfüggőség, futásaddikció, Adonis komplexus. Ez azt jelenti, hogy a férfiak annyira törekszenek a saját megjelenésükre, a saját testi megszállottságáruknak a titkos krízis, az Adonis komplexus. Ezek ilyen kulturális jelenségek, tehát sokféle ilyen van. Hát igen, ez egy pervers dolog, ugye, hogy a fitness terembe a mozgó lépcsőn mennek fel a helyet, hogy nyarvan állnak a lépcsőn. És aztán itt van egy csomó ilyen orexia, ahogy említettem, mindenféléket leírtak. Testedzésfüggőség, az exorexia, vagy a ortorexiát már mondtam. Egészséges ételfüggőség, van, aki iszik, és csak alkohollal próbálja a kalóriákat biztosítani, ez a drinkorexia. Van, aki stresszorexia, és így tovább. Hát ezek ilyen mondhatni ilyen szakmai bulvár megjelölések, de van mögöttük valamit. Érdekes, hogy mi lehet a testi megszállottság tárgya, egyre inkább beljebb hatunk a test belsejébe. Korábban a test méret meg az alak volt érdekes, aztán a test egy részének az alakjára való koncentrálás, ez a test diszmorfiás zavar, hogy valakit zavar a nagy orra, vagy az orra, és akkor plasztikai műtétek következnek. Van olyan, akit az izom tömege érdekel, ez az izom diszmorfia, hogy nem tartja kellően izmosnak magát. Aztán van olyan, akit az izomzat zsírtartalma érdekel. Tehát a testépítő típusú evészavar azt jelenti, hogy valaki azért bodybuildingezik, hogy minél alacsonyabb legyen a test zsírtartalma, minél szálkásabb legyen. Tehát itt már a test összetétele, a test zsírtartalma is érdekes. És aztán a speciális egészséges ételekre koncentrálás, az étel minősége is lehet a kényszeresség tárgya, ez az ortorexia. És manapság van már koleszterinfóbia is, tehát ez már nem csak a jövő, hanem a jelen, hogy valaki attól fél, hogy ő elzsírosodik, és a vérkoleszterinjét méreti két hetente. Volt ilyen kollégám egyébként, egy pszichiáter, hogy két hetente ellenőrizte a felzsírokat, mert az apja meghalt mutaütésben, és ő is félt, hogy ebben fog aztán meghalni. Az evészavarok, mint látjuk, nagyon új keletű korságok. 1873-ban írták az anorexiát, 79-ben a bulimiát, és utána úgy 5-10 évente, vagy mondjuk úgy 5 évente leírtak egy-egy altípus, tehát nagyon-nagyon forrongó területről van szó. Forgács Attila, a Corvinus kikülő tanára, aki ezeknek a kulturális hátterével foglalkozik, az evészavaroknak a hátterével, ő írt egy ilyen cikket, hogy milyen új típusú evészavarok jöhetnek majd szóba, hogyan fedezzünk fel újabb evészavarokat. Nagyon érdekes. Igen, hát ezt most átugorjuk. Az evészavarok átmennek egyik a másikba, átmegy, és aztán mindenféle átfedések vannak közöttük. Anorexia és a bulimia között ott van az anorexia bulimiás altípus, akik zaválnak, hánynak, de nagyon soványak. Aztán vannak olyan elhízottak, akik bulimiás tünetekkel rendelkeznek, ők a bulimiás obezitásnak a képviselői. Aztán nézzük a korlefolyást. Ezek elég sokáig eltarthatnak, akár évtizedekig. Hát olvastam olyan közleményt, hogy egy nő 56 évig volt anorexiás, 17 éves korában lett anorexiás, és 73 éves korában gyógyult meg, így élte az életét, hogy mindig járt ilyen-olyan terápiától. De hát az nem egy élet. Úgyhogy itt a kórlefolyás elég zűrös, és aztán nem akarok a részletekbe belemenni, nagyon gyakori a visszaesés is, minél több a sikertelen kezelés, és minél tovább hosszabb ideje átlen a betegség, annál rosszabb a kilábalás esélye. Tehát minél hosszabb ideje átlen egy kórkép, annál rosszabb a prognózis. A gyanújelek, na itt már kezd érdekes, mert érdemes odafigyelni, hogy miből veszük észre, hogy baj lehet a gyerekkel. Szülők. Észreveszik, hogy fogy a gyerek. Ez nem mindig feltűnő, mert rejtőzködnek, bőrruhákban járkálnak, és elrejtik a sovánságokat. Nem esnek együtt a család többi tagjával. Vagy nagyon kalóriaszegény ételeket választanak, korábban pedig ettek mindenféle. Aztán nagyon lassan esznek, apró darabokra vágják az ételt. Nagyon aktív, sokat futnak, gyalogolnak, sok diétás kólát, kávét iszik. Megváltozik a hangulata, ingerléken lesz, rossz kedvű, könnyen sír. Visszahúzódik a társas kapcsolataitól. Ezekre oda kell figyelni. Ez fontos. Aztán lehetnek falásohamai. Villámgyorsan eltűnnek a kaják a hűtőszekrényből. Hányás nyomait lehet látni a fürdőszobában, vagy lehet érezni a szagát, ezt a savanyú hányás szagú. Vagy látni a WC-kagylón például a hányásnak a cseppjeit. Azok, amik szétspiccelnek, és nem tisztítják meg teljesen a betegek. Az is előfordul, hogy kihánya és elrejti a hányadékot a virágok között, aztán egy idő után feltűnik a családnak, hogy valami bűzlik Dániában, de hát ez egy ilyen kettős üzenet, hogy el is akarja rejteni, meg nem is, tehát hogy jöjjenek már rá, ez a rejtett üzenet. Hashajtó használat, gyakran megy a WC-be, stb. Tanároknak mit tűnhet fel? Például a testnevés órán kiderül, hogy sokat fogyott a tanul, akkor igenis figyeljen fel. Beszélnek a védőnővel, az iskolai védőnővel. Volt olyan beteg, akit a védőnő jelentett fel. Aztán kiderült, hogy a gyerek már jár családterápiára, elindult a javulás, csak hát ebből ügy lett. Igenis ez fontos, hogy a testnevelési tanár, a védőnő, az iskolaorvos figyeljen fel ezekre a rejtett zavarokra. Megszűnik a társas aktivitás, elmarad a felülvében, stb. Nem megy ki az udvarra játszótérre, sok ruhát vesz fel, fázik, nincs rajta jótékony zsírréteg, vagy lemond mások társaságáról, hogy futni tudjon, vagy más testedzés folytathasson. Mert egy ilyen kényszeres testedzés lesz úrrá rajta. Sok gyümölcsös zöldséget fogyaszt, és vagy nem eszik semmit. Egyébként ez egy borzasztó új keletű irányzat, hogy a gyerekek nem esznek az iskolában, meg otthon se. Tehát nagyon gyakori az, hogy a gyerekek nem reggeliznek, úgy mennek iskolába, ott sem esznek semmit, nem fizetnek be menzára, nem ebédelnek. Aztán hazamennek, és akkor délután kezdenek eszegetni valamit, vagy este megint csodálnak, mondjuk egyszer eszik. De ez azért nagy kockázat is. Sok veszélye jön. A kezelésben fontos a testi állapot kezelése, tehát a tápláltsági állapot visszanyerése. Ha extrém sovány valaki, akkor a mesterséges táplálás is szóba jön, hogyha nem tud eleget tenni, ez nyilván kórházi körülmények között jön szóba. Aztán a pszichoterápiák nagyon fontosak. Egyéni és csoportpszichoterápia és a családterápia 10 éveseknél megkerülhetetlen. Tehát 10 éveseknél, akik a családjukban élnek, ott a családterápia hiába van akármi más, az a családterápia általában a legfontosabb. Anorexiánál egyrészt törekedni kell a testsúly helyreállítására, az, hogy mennyire fogyott, mennyire működik együtt a család, mennyire idült a kórkép, ezeket beszámítjuk abból, hogy a beteget most kórházba kell-e utalni, hogy nem. Ami nagyon fontos, a kellő kontroll biztosítása. Sokszor azt látjuk, hogy a az orvos nem tud kellő kontrollt képviselni, gyakorolni. Tehát előír valamit, aztán úgy beszélget a gyerekkel éveken át, de szó szerint kell érteni, tehát mondjuk 2 éve mindig beszélgetnek, vagy folyik a egyéni pszichoterápia, és semmi nem változik. A gyerek ugyanazt panaszoljon, 2 éve odaig. Ez így nem jó. Tehát, hogyha nem változik hosszú ideig, akkor a kórházi felvételt mérlegelni kell. Meg ha nagyon alacsony a pulzusa, vagy ha extrém sovány, tehát úgy 40 kiló alatt általában felszoktuk kórházba venni a betegeket, egy átlagos testmagasságúra gondolok. Nagyon fontos a szükséges, de nem túlzott kontroll. Szerintem ez a kulcsa, az egyik kulcsa, kulcsfontosságú terápiás elve az anorexia kezelésének, hogy igenis kell kontrollt biztosítani, de ez ne legyen túlzott. És amennyire lehet a családot vonjuk be, általában családterápiát van. A testi terápiánál a tápláltsági állapot visszaállítása, ez a nutritív rehabilitáció, tehát a tápláltsági állapotot. Néha a szondán táplálás is szükséges lehet, hogyha nem tud eleget gyarapodni, és nagyon veszélyes tartományban van a testvére. De vigyázat, ez egy nagyon beavatkozó, nagyon intenzív beavatkozás a beteg egészségébe. Ezt úgy helyén kell kezelni, tehát ezt ne büntetésként használjuk, hanem inkább mondjuk így, hogy kínunk van. Vagy segíteni szeretnénk, és hát egy nehéz, súlyos helyzetben ide kell eljutni. A gyógyszeres kezelésnek elég korlátozott a szerepe sajnos. Én azt szeretném, hogy egyszerűen gyógyszerrel lehessen ezeket kezelni. Nem kell együtt beszélni. Tessék bevenni egy gyógyszert viszontlátásra. De hát kell beszélni, kell pszichoterápiákat alkalmazni, családterápiát alkalmazni, és így tovább. De hát a gyógyszer az nem specifikus. Néha adunk antidepresszívumokat, nyilván depresszió esetében mindig, hogyha egyetemen depressziós, vigyázott, csak a súlyos depresszióban célszerű gyógyszert adni. Az, hogy olyan felszínes rossz kedve van az anorexiásnak, ez rutin. Ez nem ilyen depresszió. Aztán étvágyfokozó gyógyszerek, például inzulin hatástalanok, csak a betegek ellenállását fokozzák. Ez nem jó, tehát ez nem úgy megy, hogy adok majd én étvágyi eresztőt, aztán úgy megéhezik, mint a farkas. Nem. Hát éppen az a lényeg az anorexiának, hogy megtanulta leküzdeni az étvágyat. Tehát hiába gerjesztünk benne étvágyat, hát az nem fog enni. Úgyhogy inzulint adni hülyeség, ez semmi értelme nincs. Pszichoterápia nagyon fontos. Ez lehet ilyen pszichodinamikusan orientált terápia, mély lélektani. Tehát ha például traumás előzmények voltak, szexuális áldozattá vált valaki, és itt tovább, ott bizony szóban jön az egyéni ilyen pszichodinamikusan orientált terápia. Aztán viselkedés és kognitív terápia, ezek is fontosak. A tüneti viselkedésre irányulnak. Hogy mit kell csinálni, hogy egyen valaki például, milyen szabályok vonatkoznak az evésre, mondjuk 30 percig már egyen senki, mert az már csak a kényszeres piszmogást okozza. Csoportterápiák is fontosak lehetnek. Például a testorientált terápiák, mozgásterápia, stb. Ez csak csoportban célszerű. Családterápia is rendkívül nagyon fontos. Ez a 10 évesekben megkerülhetetlen. Mindig megkerülhetetlen. A családjukkal együtt élő 10 évesekben ez alapmódszer. Ezt nem én találtam ki, nemzetközi ajánlások vonatkoznak erre. Vannak önsegítő kalauzok, én is írtam egyet ilyen család, kifejezetten családoknak, tehát ilyen családterápiás megalapozottságú önsegítő kalauz, aminek szintén lehet haszna. Önsegítés egy darabig működik, de azért itt is kell segítség. Ez a vezetett önsegítés, hogy azért mellette tanácsokat kap valakitől, aki úgy követi a sorsát a betegnek. Ha ez is kevés, akkor rendes terápia kell, tehát szakavatott pszichoterapeutával kell. Úgyhogy, ha ezek az enyhébb módszerek nem segítenek, akkor bizony jöhet a gyógyszer, ha egyáltalán szóba jön a gyógyszer, csoportterápia, családterápia, vagy kórházi ellátás. A kórházi felvétel szükségességére utalnak ezek a tényezők, tehát öngyilkossági veszély van, napi nagyon gyakori tünet van, sokat hány, hát az káliumvesztéssel járhat, és szívritmus zavarokhoz vezethet a káliumhiány, vagy teljesen kaotikusan eszik valaki, vagy pedig egyáltalán nem javul. Hosszú ideje küzdünk vele hónapokon át, és nem javul, akkor felveszünk, akkor sem, nem csontsovány, de akkor is fel lehet venni. Bulimiások könnyen lemorzsolódnak, mert általában normális a táplálkozási állapotuk, tehát nem annyira véznek, mint az anorexiások, és hát akkor könnyebben elmaradunk. Tehát hánynak eltelik sok év az életükből. Testi terápiára sor kerülhet, az antidepresszívumok hatékonyak lehetnek a bulimiában. Igen. Ne hagyjuk a részleteket, ezen belül a fluoxetin nevű szer a leghatékonyabb, mármint az antidepresszívumok körében. De a gyógyszerek mellett a pszichoterápiák biztosítása szintén rendkívül fontos. A pszichoterápiák nélkül nem lehet. Akkor is, hogyha gyógyszerre is segítünk, akkor is a pszichoterápiát megkerülhetetlenek. Egyéb ilyen pszichés támadáspontú gyógyszereknek csak tüneti céljuk lehet, más nem. Tehát ezt azért adott esetben alkalmazhatjuk, szorongásoldókat, akármit, altatókat, de ennyi, azok nem oki kezelést jelentő gyógyszeres terápiák. A pszichoterápián belül a pszichodinamikus terápiák, leginkább a traumatikus élmények feldolgozásában, tehát ha valaki mondjuk szexuális zaklatás áldozata, és hát ez látszik a tünetein, és itt ott bizony a pszichodinamikus, tehát az ilyen mélyélettani tényezőkön alapuló terápiák a döntőek, vagy a szexualitással kapcsolatos problémák esetében. Viselkedés és kognitív terápiák, családterápia. A hipnózis bulimiában jöhet szó, mert érdekes módon a bulimiások fogékonyabbak a hipnózisra, mint az anorexiások. Tehát a bulimia is, mint egyfajta ilyen diszociatív állapotban történne az, hogy ilyen transz állapotban zabálnak és hánynak, egy kicsit, mint a ilyen hipnózis állapotában lennének. Tehát a hipnózis alkalmas lehet a bulimiában. Anorexiában sajnos nem működik a hipnózis kellő hatékonysága. A családterápia nagyon fontos, leginkább fiataloknál, de néha idősebbeknél is, vagy nem ritkán idősebbeknél is. Testorientált terápiák, tehát mozgásterápia például nagyon fontos lehet. Csoportterápiák különböző módon működhetnek, és aztán ezeket lehet ötvözni. Ezek így fontosak, hogy integratív terápiás megközelítés, hogy mindegyiket lehet ötvözni. Csak ennyit ezt nem ragoznám. Vannak önsegítő kalózok is, amelyek segíthetnek anorexiában is valamit, bulimiában is. Én is lefordítottam egy bulimiás önsegítő kalózt. Egy Cooper nevű angol kollega írta, aki aztán járt Magyarországon bemutatandó a könyvét. Súlyos zavarokban kórházi kezelés, hogy intenzív pszichoterápia kell. A prognózis nem jó, amit érdemes megjegyezni, hogy a anorexia halálozása 10 éven belül a betegség kezdet után 10 éve 8% körüli magas. Tehát minden 12. beteg meghal 10 éven belül. Ez azért komoly. A prognózis nagyjából azt lehet mondani, hogy a betegek fele meggyógyul, egynegyedük javul, és egynegyed úgy marad, vagy még krónikus tünetekkel küzd. Tehát ez azért nehéz. Igen. Na most itt mindenféle úgy látom, hogy vége. Valamit még terveztem, de akkor egy másodperc. Elolvasom közben a chat szövegeket, mert itt jött egy csomó. Jézus Mária, mennyien vannak száll, lenyűgöző. Ez óriási. Azt mondanám, hogy
igen, közben igen, itt igen. Követtem, és ezek ilyen praktikus kérdések voltak, amit meg is válaszoltunk a Szabolcssal.
Igen, látom, szuper, köszönöm szépen, igen, jó. Tehát ez az előadás, ez meg lehet, a diasort az mindenki rendelkezésére bocsátom. Elküldtem már, vagy még nem?
Hát Szabolcs. Hova? Szabolcsnak?
Szabolcsnak, nem?
Uh-huh. Nem, a diasort még nem.
Ja, elküldöm szívesen, és ennyi. És hát nem sok idő maradt, 5 perc, én azt mondanám, hogy 3 Jézus Mária, az ötten több. Hát bármi kérdés van, akkor én igyekszem válaszolni. Jó, tessenek parancsolni. Azt mondja, hogy az evéza és az autizmus kapcsolata érdekes kérdés, nem, szoros kapcsolat nincs, tehát nincs olyan szoros kapcsolat, mint a depresszió és az evészavarok között, de azért lehet látni bizonyos esetekben, hogy az autizmussal rokonítható tünetek jelenek meg. Valószínűleg azért nincs szoros kapcsolat, mert az autizmus, tehát a családi kapcsolatoknak a fontossága az evészavarokban nagyon előtérben van. Tehát azt lehet rángatni, a családi szálakat lehet rángatni, és ott lehet manipulálni a szülőket meg a környezetet, az autizma az begubózik magába és éri az életét, tehát a kettő egy kicsit azért más. Igen. Egy BM diákot? Az mi? Bulimiás?
Igen.
A bulimiás diákat felismer az iskolában? Nehéz iskolapszichológusként. Egy pillanat, azt nézem és nem értem, én más ide készítettem valamilyen diákat, ezt nagyon sajnálom. Most más diák jelentek meg, kifejezetten készültem arra, hogy egy pillanat megnézem, hogy...
Nekem úgy tűnt, hogy a dia megosztás megszüntetésére véletlenül rákattintott, és azért szüntek meg az utolsó diák.
Nem, hanem én előre nyargaltam. Fele tudja, mi történt, pedig erre kifejezetten készültem, hogy... Nem én zavarodjam, de most csináltam, pillanat, most nyitott meg egy ilyen. Valahogy eltűnt, már is mondom akkor, de elküldöm ezt majd mindenkinek. Tehát gyanújjel lehet, a erézaló gyanújjel, hogy a lány fogy. A szülők számára, hogy fogy a gyerek, nem eszik együtt a család többi tagjával, nagyon kalóriaszegény ételeket választ, vagy nagyon lassan eszik, akkor darabokra vágdos az étel. Nagyon aktív, sokat sportol, mozog, fut, elkezd kocogni, amit eddig nem csinál. Mert nem ül le tévét nézni a családdal, helyette tanul vagy ezt, tehát ilyen kényszeressé válik. Nagyon sok diétás kólát vagy kávét iszik, hogy elvegye az étvágyat például. Ingerlékeny, türelmetlen lesz, visszahúzódik a társas kapcsolatoktól, nem megy el a barátaival, nem vesz észre a családi eseményeken. Néha zabálási rohamai lehetnek, falás rohamai, eltűnnek a kaják a hűtőszekrényből, üres süteményes dobozok maradnak, ételmaradék a szobájában, hányás nyomai a fürdőszobában, a hányás szaga, savanyú szaga érződik, és így tovább. Hashajtók dobozaira bukkannak a szülők. És azt látja, hogy egyre több időt tölt a fürdőszobában. Vagy hánytatja magát, vagy hát megpróbálja hánytatni magát, vagy éjjel is többször használja a vécét. Most tanárok számára, ezek voltak a család számára, én ezt belevartam, és nem tudom, hol tűnt el. Ezeket a diákba belefoglaltam, és valami technikai malőr, ami meglep, mert ezzel, ezt már sokszor, na mindegy, el fogom küldeni ezeket, illetve elküldöm egész egyszerűen, mert ez benne van abban az önsegítő kalauzó, amit írtam, azt is elküldöm a diasorral együtt, azt nyugodtan terjesszék, akár meg használják. Ez most a szerzői jogok megsértése, de megszűnt a kiadónak közben is. Én ezt ingyenesen el szoktam küldeni betegeknek. Tanároknak a következő jellemzők, vagy jelek lehetnek, testnevelési órán látszik, hogy sokat fogyott a diák, elmarad a fejlődésben, a többiek elmarad, lehagyják súlynevekedésben, szomorú lesz, visszahúzódik a társas aktivitásban, nem megy ki az udvarra, a játszótérre, inkább a fűtőtesthez húzódik, mert fázik, lemond mások társaságáról, hogy testedzeni tudjon, csak gyümölcsöt, zöldséget fogyaszt, vagy egyáltalán semmit nem eszik az iskolában. Ezek fontosak. Tehát ezek megvannak abban az önsegítő kalauzban, amit el fogok küldeni. Nézzük tovább. Igen, autizmusról beszéltem. Igen. Igen. Akkor erről beszéltem, iskolapszichológusoknak ezek fontosak. Az anorexia bulimia előzményében kora gyerekkori evés, ez egy jó kérdés, ez is jó kérdés, a többi is az. Érdekes, sokszor halljuk a szülőktől, hogy rossz evő volt gyerekkorában, vagy piszmogott, vagy nem nagyon evett. Ez lehet nyilván, tehát valakinek már lehet eleve valamilyen érzékenyítése, érzékenyítettsége az evészavarok iránt. Ez jöhet a családból. Vagy azt látja a szüleim, de a szülei is néha ez így szociálisan öröklődik. A mama se eszik eleget, a gyerek se eszik eleget. Vagy piszmognak a kajával. Tehát ez elég gyakran, azt mondanám, nem tudok arányokat mondani, de az nagyon gyakori az, hogy a gyerek rossz evő volt, aztán vagy fordítva, jó evett, obez lett, elhízott lett, kezdték csúfolni az osztálytársa, aztán kezdte lefogyasztani magát, és átesett a ló másik oldalára. Ez egy elég gyakori változat. Tehát itt minden előfordul. Igenis, tessenek parancsolni, volna még bármi, közben elment az idő.
Mennyire gyakori az, hogy a kortársak viszik be egymást a bulémiába?
Hát, nem nagyon gyakori, érdekes módon. Tehát nem nagyon gyakori, mert ez titokban zajlik. Valahogy rájönnek titokban, hogy meghánykatják magukat, azt hiszik, hogy mások nem teszik, aztán persze kiderül, hogy elég sokan használják ezt a módszert. Tehát ez elég titkos zavar, ez az egyik jellegzetessége a bulimiának. Úgy, mint a szociális fóbia, vagy egyes más zavarok. Tehát a titokban, homályban maradó dolgok, igen. Tehát igen, itt van egy kérdés, hogy új esetben mások előtt nem hajlandó elni, de magában igen. Ez melyik korképre jellemző? Ez általában az anorexiára szokott jellemző lenni, hogy titokban eszik, mások előtt nem. Itt akkor érdemes figyelni, hogy miért mit szégyel, vagy hogy van ez, vagy miért titokban nem akar gyarapodni. Érdemes követni a súlyfejlődését, hogy azért lemaradt-e, vagy nem. Ez fontos. Hát közben elment az idő. Én amondó volnék, hogy Szabolcsot hadd kérjem meg, hogy egy emlékeztető, mert most el kell indulnom, mert ugyanezt csinálom, csak Debrecenben is most útnak eredek, innen Érről, itt lakom, érdem, hogy egy emlékeztető, egy sor, hogy küldjem el ezeket az anyagokat, én elküldöm, nyugodtan használják, gátástanul terjesszék, de sértsék meg a szerzői jogaimat, nem érdekel, tehát ez ingyenes, és a többi. És ha valakinek bármi kérdése, vagy egyébként ír nekem külön, akkor én szívesen válaszolok, meg a kollégáim, van egy ilyen belvárosi evészavar műhelynek nevezett magánrendelésünk, megnézhetik a honlapját, elég jó honlap lett szerintem, belvárosi evészavar műhely, ez a Margit híd táján van, és ott is vannak ilyen olyan anyagok. No, akkor Szabolcsnak nagyon köszönöm a mentorálását ennek a programnak, és ha ír egy sort, akkor én válaszul elküldöm a dolgokat, és nagyon köszönöm a figyelmet. Lenyűgöz a tömeg, tehát több mint 100 Jézus Mária.
129 volt a maximális létszám.
Az óriási.
Igen.
Ezek megijedni, hogy... Na, szóval, hogy itt tartunk. Jó?
Rendben, nagyon köszönjük, és akkor írok emlékeztetőt.
Jó, kösz szépen, és hát minden jót mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük a
lehetőséget.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Hát, ez a...